Amin nap olvastam a Facebookon, hogy egy kedves utitársnak a felesége beszólt nekem, hogy miféle istenünk van, akinek minden baj, és mindent kifogásol, és minden tilos, meg ilyenek. Tehát érződik, hogy hatalmas neheztelés, hatalmas háború zajlik az ő lelkében, annak kapcsán, amit az ő kedves férje is képvisel, amit mi is képviselünk. És hát teljes mértékben megértem, tehát nincsen bennem neheztelés az ő személyével szemben, sokkal inkább arról beszélnék, hogy én mit érzek. Tehát egyértelműen kijelenthetem, hogy az óemberem, a régi ember ugyanazt gondolná, mint ő, sőt annál sokkal rosszabbat, sokkal durvábban lázadoznék, mint ő, teljesen egyértelmű. Mert a test nem értheti, a test nem láthatja azt, amiről beszélünk. Egyszerűen elfogadja fel az igazságot, az Isten dolgait. És ezért van az, hogy az ember be van zárva a testbe, és a test rothat. Test 30 éves kora után körülbelül elkezd rothadni intenzíven. És a lélek kell kövesse, tehát nincsen messze más választása, mert teljes mértékben a testtel azonosul a lélek, tehát 30 éves korára az ember megtanult azt, hogy hogyan azonosuljon a testtel. És amikor a test elkezd hanyatlani, kezd öregedni, meg kezd megbetegedni, a lélek kell kövesse, mint egy rabszolga, mint aki meg van kötözve, követi a testnek a rothadását, a test bűzét, a test fájdalmait, a test betegségeit. És be kell látnom azt, hogy én is, mint testi ember, ahogy éltem mostanig ezen a földön, ahogy korábban éltem ezen a földön, tehát egyszerűen nem érthetem, tehát a test nem értheti azt, amiről beszélek, amit a lélek láthat, a test nem foghatja fel. Ezért nem elmarasztalással beszélek senkiről, hisz én sem vagyok jobb, mint bárki más, nem vagyok intelligensebb, nem vagyok ügyesebb, nem vagyok szentebb, vagy kedvesebb Isten számára, mint bárki más. Én kívánok a lázadtal beszélni, de ugyanakkor annyira kemény témáról lesz szó, megint olyan kemény szavak fognak következni, hogy nem igazán van garanciám arra, hogy nem fogom elveszíteni picit a nyugalmamat, és nem fogok kibukni egy picit annak kapcsán, amiről most itten szó lesz. Művészet és kreativitás. Mi van már ezzel is? Ezzel is baj van már az Úristennel, az Úristennek, a művészettel és a kreativitással. Már az sem tetszik neki, hogy művészkedni akarunk, és kreatívak akarunk lenni. És hát válasz a kérdésre, egyszerű válasz, és próbálok inkább most egy picit ilyen emberi módon szólni, hogy oké, most tegyük fel, hogy ezt nem Isten mondja nekem, nem ő akarja, hogy ezt mondjam. Hanem én egyszerűen csak emberileg mondjam azt, emberileg, mint aki megöregedett, mert picit úgy érzem magamat, mint egy 90 éves aggastyám, vagy 100 éves öregapó, aki már azért úgy elég sokat látott ebben a világban, teljesen biztos, hogy ezerszer többet láttam, mint nagyapám, aki 80, talán 7 évesen halt meg. Ő egy egyszerű világban élt, ahhoz képest én tényleg sok mindent láthattam, sok felé járhattam, sok mindent láttam, teljesen biztos, hogy így a lelkem is jobban megfáradt, mint nagyapámnak 87 évesen a lelke, amikor ő megboldogult. És az alapján beszélek, és hát ha valaki azt kérdezi tőlem, hogy ezelőtt néhány éve, hogy a művészet jó dolog-e? Hát mondjam azt, hogy már körülbelül biztos több mint 5 éve, amikor beszéltem a művészetről, a műalkotásról, a művészekről, és már akkor kaptam nagyon kemény látást Istentől, amit én sem hittem, nem hittem a lelkemnek, hogy ezt Isten mondhatja nekem, hogy hogyan látja ő a művészetet. De úgy igazából nem kell Istent belevonni ebbe a dologba, hanem egyszerűen csak bontsuk szét ezt a szót, hogy művészet, vagy hogy műalkotás, vagy hogy műkedvelő, meg hogy hát minden, ami művel kezdődik, emberek. Tehát gondolj bele, hogy ez egy jó dologra utal, tehát az ember ugye ki van készülve, a mai tápos ember, tápos magyar, tápos székely, ki van készülve amiatt, hogy műkaját kell fogyasszon. Hát miért haragszol? A kedves művész urak és művészhölgyek, miért haragusztok a műkajára? Hát, hogyha amúgy is szeretjük a műdolgokat, szeretjük a művészetet, a műalkotást, mi a túró bajunk van a műkajában? Hát együnk műanyagot, emberek. Rendeljük meg Kínából a műanyag tojást és a műanyag, mit tudom én, kolbászt, meg bármit, és zabáljuk azt reggeltől estig. Hát amúgy is művészek vagyunk, szeretjük a műalkotást. közben le kell csillapítsam magamat, és sőt, inkább imádkozom az atyához, hogy könyörüljön rajtam, ezt tudjam úgy elmondani, hogy legyen értelme is valami, tehát egy egyszerű laikus ember értse meg, hogy itt miről is van szó. Tehát a magam részéről mondom azt, hogy nekem is odak ilyen görcseim, ilyen művészet, művészi hajlam, meg poétáskodás, meg ilyen baromságok. Tehát meg voltam kísértve az ilyen dolgokkal én is, és írtam is néhány verset, és hát még körülgyönyörködtem is benne, hogy fű, azt, hogy milyen művész lettem hirtelennyiben. Össze-vissza rakocsáltam néhány szót, és hirtelen művésznek gondoltam magamat. Viszont azóta a művészi hajlamom úgy alább hagyott nekem mindenképp, tehát már nem akarok én művészkedni, tehát nem jön az sem, hogy a rímekben beszéljek, noha így megkísért néha, de nem akarok én semmit sem túltolni most már, mert korábban túltoltam, és úgy is gyönyörködtem abba, hogy milyen szépen tudok beszélni rímekben, meg dallamokban, meg rébuszokban, mit tudom én, azt nem tudom, hogy hívják, nem akarok én most nagyon túlságosan belemerülni ebbe a dologba. De az, hogy úgy laktam a művészettel, mint Móriczka szósszal, az körülbelül 1000%. Remélhetőleg 1000% minimum. Tehát már a szó is, tehát annélkül, hogy bevonnánk a teremtőnknek a szavát ebbe az egész gondolatmenetbe, maga a szó is, hogy művész. Bárhogy bontjuk szét ezt a szót, hogy művész, tehát vész az is rossz, a mű az is rossz. Tehát két rossz dologból egy harmadik jót, ha valaki úgy hiszi, hogy lehet csinálni, hát sok sikert, barátom. Kapcsolja ki ezt a videót, és sok sikert kívánok neked. Fogjál neki, csináljál két ilyen szóból, mint az, hogy mű, és az, hogy vész van, emberek vész van. Ebből a két szóból, rossz szóból tudsz csinálni egy harmadikot, ami teljesen pozitív csengésű, és nagyon jó, nagyon kellemes. Sok siker, barátom, mindent bele. Én már próbáltam, próbálja más is. Vagy ha úgy bontjuk szét, hogy műv, valaminek a műve, ugye valami, hát műv, az már műalkotást jelent, és művész, így is rossz emberek. Tehát mindenképpen katasztrofális ennek a szónak a jelentése. Műv és ész, tehát teljesen az emberi agyalás, az emberi agynak a megdicsőrése, az emberi kreációnak a megdicsőrése, ugye művész, meg művész, tehát mindenképp emberek. Tehát vegyük észre, hogy ezt nincs, ahogy ezeket a betűket bárhogy cserégetjük, katasztrófa jön ki belőle, tehát egy hatalmas apokalipszis jön ki belőle. Na, ennyit a művészetről, csak így nyelvtanilag egy picit így játszatozva a szavakkal, hogy ez a szó hogyan lett kreálva, ugye a kreatív emberek által, a kreatív nyelvészek által. Művészet, és utána hát a kreativitás, úgy érzem, hogy valamelyest szinonimák, tehát a tudományban is mondhatjuk azt, hogy hát egy tudós lehet majd, hogy nem ilyen művészi módon kreatív, tehát olyan kreatív, annyira fogja őt a görcs, hogy egyszerűen nem fér a bőrében, és újabbnál újabb dolgokat hoz létre, és tesz a piacra, meg eladja, meg levédi, meg minden, copyright, meg írásvédet, meg minden. Ez az ő tulajdona, és ezt elismerte két másik bohóc, Nobel-díjas bohóc, hogy ez az ő tulajdona, és ehhez senkinek semmi köze nincsen, meg kell vásárolni tőle a jogot, hogy egyáltalán az ajkadra versél egy újabb szót, amit egy művész hozott létre. És hát édesapám, ő rákban halt meg, fizikai értelemben rákban halt meg. Nem tudok róla, hogy a cukrával lett volna valamilyen probléma, de arra emlékszem, arról nekem van emlékezetem, hogy amikor a felesége azt mondta, hogy van egy új ötletem, egy jó ötletem, hát apámnak a cukra szerintem körülbelül 666 volt. És én nem értettem, hogy milyen baja van azzal, hogy a feleségének van egy jó ötlete, és tényleg anyukám nagyon kreatív. Igen, tényleg kreatív, tehát hogyha nem lett volna a teremtés, akkor ő feltalálta volna, biztos. Tehát fából vaskarikát, meg vasból, mit tudom én, akár aranykarikát, vannak ilyen hajlamai, ez van. Örökölte ő is, vagy kapta valahonnét ezt a kreativitást is. Csodálkoztam azon, hogy a faternek miért van ezzel problémája, hogy édesanyám kreatív. Milyen baja van neki az anyám kreativitásával? Hát eltelt azóta néhány év, és most már is kezdtem megérteni, hogy milyen baja volt neki a anyám kreativitásával, és az újabbnál újabb ötleteivel. Tehát ő nem értette, én értem. Apám úgy kellett meghallja, nem értette. ő csak azt érezte, hogy amikor anyám elkezd kreatívkodni, és azt mondja, van neki egy újabb ötlete, akkor neki egy cukra felmegy 600-ra, 666-ra, és érzi azt, hogy a gutta ütés kerülgeti. Ő ezt nem értette, én most értem, ugye, mert elolvastam a Bibliát, valamennyire megérthettem a teremtést, megértettem azt, hogy hogyan buktunk el, a férfi és a nő hogyan matadtak egymást, hogyan kezdték túrni és csesztetni egymást, meg zaklatni egymást, meg egymásévá tenni egymást, meg túrni, nyalni, falni, meg paráználkodni, meg perverszkedni egymással. Ezt úgy megértettem, hogy az Isten szemében mit jelent. Apám ezt nem értette, nem ismerte a Bibliát, nem is tudta, hogy egyáltalán van valami mondani valója, így kellett ő meghalljon, aztán Isten könyörüljön az ő lelkén. Szóval ő csak azt tudta, hogy amikor anyám elkezd kreatívkodni, tehát hogy elkezd azt mondja, hogy úgy ötlete van, neki úgy automatikusan megy fel a vérnyomása, a cukra, meg minden, ami van ott a vérében, meg az agyában, meg minden, szerintem még a gyomrából is, amit megevett, úgy már úgy jött felfelé. És ő ezt nem értette, hogy miért. Ez egy természetes válaszreakciója a léleknek, mert volt benne egy gyermeki lélek, egy ilyen gyermetek lélek, talán az Úristen megmentett azt a gyermeki lelket, és nem kellett a lelke elégen a pokol tüzében. Bízom abban, hogy hátha neki is megkegyelmezett az atya, megmentette őt. Tehát a gyermeki léleknek a reakciója a kreativitásra, emberek, meg az újabb ötletekre, a tudásfájnak a gyümölcsére az, hogy a cukra megy fel, meg a vérnyomása, meg minden, ami lent van, az megy minden felfelé. Na, mert a gyermek, a gyermeki lélek, aki még gyermek, az tiltakozik. Tiltakozik az Ádám kreációja ellen. Tiltakozik az Ádám és Éva kreációja ellen, az ők kreativitásuk ellen. A gyermeknek a lelke, tehát én emlékszem, hogy gyermekkoromban nem értettem, hogy bizonyos dolgok, tehát bizonyos, most úgy hívják, hogy művészet, hogy hívják ez a az opera énekesek. Amikor gyermekkoromban hallottam egy ilyent, és ment a televízióba, hogy egy 600 kilós nő vagy férfi elkezd üvöltözni, vagy a Facebookon, a színpadon, én egyszerűen nem értettem. Tehát amikor én operát hallottam, nekem frászom volt. Gyermekkoromban mondom, hogy ezek teljesen meg vannak zakkanva, rálépett valaki a lábukra, miért történik, miért énekelnek, most miért üvöltöznek ilyen csúnyán. Eltelt egy néhány év, emberek, és lássodát, nekem is megjelentek ilyen művészi hajlamaim, frusztrációmban gondolom, tehát frusztrációmban, amikor nem maszturbáltam eleget, akkor jöttek szerintem ilyen művészi hajlamok, hogy kezdtem én is úgy már értékelni az operát, az opera, amikor érthetetlenül énekelt ilyen eltorzított hanggal, ilyen meg mit tudom én, másik, hogy mondjam, magas hangon, szoprán, meg az másik állt, meg minden. Meg is tanultam a terminusokat, tehát ugye műveltet, nekem is ugye nőtt a műveltségem, tehát egyre inkább műember lettem. Tehát hangsúlyozom, emberek, ahhoz, hogy tudjam értékelni azt, ami rusnya, amit csak a pervers, eltorzult emberek, a testben ragadt emberek tudnak értékelni, a frusztrált emberek, akikben a frusztráció már brutálisan fel van gyűlve, és azt úgy kiéneklik ilyen szoprán, meg áthangon, meg ilyen tenor, meg mit tudom én mi, kiüvöltözik a színpadon, és az emberek ujjongnak is. Haszta, milyen szép volt, milyen értékes előadáson voltunk. Hát akkor fizess duplán, ember, a jegyet. Legközelebb, amikor mész, akkor vegyél hármat, hogyha annyira értékes. Tehát gyermekként nem tudtam élvezni, emberek. Ahhoz, hogy tudjam élvezni például az operát, ahhoz arra volt szükségem, hogy én is műemberré kezdek változni. Tehát gyermekből kezdek felnőni, kezdek műemberré változni. És igen, kezdtem értékelni a művészetet, kezdtem értékelni a rímeket, különböző rímeket, és mondtam, írtam is verseket, tehát voltak nekem is ilyen torz, pervers hajlamaim. Nem volt nekem elég az, hogy gyermek lehettem, és ujjonghattam, meg nevethettem, meg hogy bohózkodhattunk, meg játszhattunk, nekem ez nem volt elég. Nekem is szükségem volt arra, hogy műemberek is legyek művelt. Hát azt, hogy művelt, azt úgy mondanám, hogy művert emberek, akit a mű, az Ádám és Éva művilágon megvert, jó keményen megvert. Tehát én azt hittem, hogy művelt vagyok, de valójában művert lettem, agyon lettem verve a művészettel, a művilággal emberek. És persze nem beszélve a kreativitásról, hogy hát tudtunk kreatívkodni, tehát én is tudtam már alkotni olyan dolgokat, amiket le tudtam másolni más másolatoktól, más emberektől, ugye, tehát másolatokat másolunk, erről szól az életünk elejétől végig, és gyönyörködünk abban, hogy milyen művészek és milyen kreatívak vagyunk. Barátom, abban, hogy egyik ember, egyik művész vagy művész lemásol egy másik művésztől valamit, ebben nincsen semmi kreativitás. Az, hogy az ember összekavar az agyában, az eltorzult értelmében, összekavar különböző művészi irányzatokat, meg ilyen verselési stílusokat, vagy akármit, az nem, tehát emberek, az nem, tehát az, hogyha valaki elkezd rímekben beszélni teljesen spontánul, úgy gondolom, hogy annak, igen, annak van értéke, tehát az, akkor azt mondom, hogy az Úristen szól általa, valaki elkezd dallamokban, dallamosan énekelni, annak van értéke, egyszer is megismételhetetlen módon valaki dallamokban szól, vagy rímekben szól, az igen, de amikor azt már megtanulta, és elkezdi azt rakszolni, az már ugye a zombivá válás útján viszi őt. Szóval művészet és kreativitás, és most akkor elmondom azt is, hogy milyen abszurd szituációból származik a témának, tehát a maga a téma, hát jó dolgomban, szabadidőmben azzal kreatívkodtam, hogy leolvasztottam a hüttőt, mert ott nyár közepén mi hogy mondjam, a konyhában egy ilyen téli álmot valósítunk meg, ugye a hűtőszekrénnyel, meg a fagyasztóval, és persze valahányszor kinyitod, akkor ugye a pára bemegy a meleg, és kicsapódik, és víz keletkezik, és akkor az elkezd megfagyni, és végén már az ajtók nem működnek rendesen, és a fiókok nem működnek, és be sem tudod csukni az ajtót, és hát így jártam, nem tudtam becsukni, elvettem, hiszen nincsen becsukva a fagyasztó. És hát a konyhában izilett északi sark, ugye hát minden lefagyott. És akkor ugye hát nekifogtam kreatívkodni szabadidőmben, és hát úgy élveztem, hogy a jég, hogyan olvad a jégvilága, ahogy mondja az ilyen Charlie, igaz, hogy ő nem tudom én hány dupla viszki után mondja ezt, de én is ugye élveztem, hogy hogyan olvad a jégvilág. Kínomban mondom ezt, nagyon valaki komolyan vegye, hogy én ezt élveztem, nem élvezem emberek. A hiába valósággal foglalkozni, nekem olyan lelki fájdalom, tehát olyan nekem ilyen sültelenségekkel foglalkozni, olyan lelki fájdalmat jelent számomra, hogy én már ahhoz kell imádkozzak, hogy tudjak kiporszívózni például. Mert amikor én ezt úgy kell csináljam, hogy én azt kell lássam, hogy mekkora hiába, hogy vakarom a halott anyagot. Tehát én az élő vakarom a halott anyagot. Tehát ez nekem egy akkora trauma a lelkemnek, hogyha én nem imádkozok közben, és az Úristen nekem nem kegyelmez meg, akkor érzem azt, hogy depresszióba kerülök. Tehát tudjátok, hogy a húgaim öngyilkossági kísérletet meg kísérelték elvetni az életüket, és hát úgy gondolom, hogy főképp Anna Mária húgom részéről a látás az nagyon brutális, tehát abszolút megértem. Én el is mondtam, hogy én megértem a húgomat teljes mértékben. Azon csodálkozom, hogy még mindig él, és nem lett végül öngyilkos. És hát persze áldom a mindenható Istent, hogy nem engedte, hogy meghaljon. Csak azt akartam ezzel mondani, hogy a húgom olyan dolgok miatt lett volna öngyilkos, amikor meglátta azt, hogy az ő élete, az ő életének az értelme kicsúcsosodik abban, hogy elmegy kutyát szaratni. Tehát nincsen munkahelye, nem pénzkereső, tehát a társadalom szemszögéből a mai értékrend, a társadalomnak a mai értékrendje szerint az ő értéke az valahol a zéró és a mínusz végtelen között van. Tehát nem pénzkereső, tehát zéró. Tehát ez zéró fölött nincs, hogy beszélgetni egy olyan emberről, aki nem keres pénzt. Tehát nincs neki ilyen értéke. Mint nő, tehát mint most egy buja nő, aki ugye szeret jó szexelni, meg minden, ilyen szempontból is az értéke valahol az érős a minuszégtelen között van. A gyermekeinek már nem igaz, egyre kevesebb szükségük van rá, mert ott a telefon, a számítógép, barátnők, meg minden, a modern szórakozás, meg minden, tehát nem igazán van szükségük a gyermekeinek sem rá. A férjének is hát lenne szüksége, de ő azt nem igazán tudja nyújtani, vagyis ha nyújtja is, akkor nem olyan nagy örömmel, mint most akkor, hogy drágám, gyere, mert el vagyok ájulva, annyira kívánok szeretkezni. Tehát ez nem esedékes. Tehát, hogy volt-e neki oka arra, hogy elgondolkozzon azon, hogy az ő élete zéró és a minusz végtelen között van? Igen, volt, persze. Abszolút volt emberek. Én azon csodálkozom, hogy bírta ilyen sokáig? Hogy bírta ilyen sokáig? Nekem az öngyilkossági hajlam, most a depresszió legalábbis, nekem sokkal hamarabb megjelenik. Például egy ilyen nonsense ablakpucolás, amikor elkezdem vakarni azt a halott dolgot, amit odaraktam, mert a szomszéd is odarakta, és úgy érezte, hogy úgy kell élni, és akkor abban egy standard lett, és akkor mindenki azóta is vakarja, és fényezi a halott dolgokat. Nekem ettől, tehát ugye a maga az öngyilkossági hajlam a depresszióból származik. Tehát hangsúlyozom, hogy én olyan állapotban annyira érzékeny a lelkem, hogy nekem sokkal kisebb, tehát engemet sokkal kisebb okok miatt is megkísértene az öngyilkossági hajlam. Mint például akkor vakarom a szőnyeget a porszívóval, ami úgy zúg, hogy az agyam kilocsan, tehát érzem, hogy kifolyik a fülemen. És ugye hát sikálom a szőnyeget, mert mindenki ezt csinálja, és akkor utána aztán, amikor befejeztem, akkor kimegyek az útra, és hozok be port a házba, hogyha már kivittem, kidobtam a zsákkal, akkor legyen helyette valami. És ezt az ember, hogyha felfogja, akkor érzi, hogy kezd megzavarodni. Tehát kezdi meglátni, hogy mennyire brutálisan eltorzult az embernek az értékrendje, az embernek a fogalma az életről. Tehát itt úgy, hogy igazából, ha valaki azt hiszi, hogy él, az ember olyan, milyen kómás állapotban van mindenki, aki azt hiszi, hogy él, miközben a halott anyagot élteti, tehát sikálja a falat, vakarja a fürdőszobának a falát, meg a tükröt, meg kiviszi a port, aztán majd újból behozza. Tehát aki azt hiszi, hogy él erre, annak az embernek már tényleg már a lelke a menthetetlenség küszöbén van, úgy mondanám. Még az is, emberek, hogy van ez a test, amiben vagyok, és mégiscsak ez a test most hasznos, mert hasznos dolgokról beszélgetek, tehát aki megérti az én beszédemet, az ember esélyt kap arra, hogy a lelke feltámadjon, megmeneküljön, Isten gyermekévé váljon. Tehát az én testem hasznos. Tehát én elmondhatom magamról azt, hogy az én testem hasznos, emberek. Miért? Azért, mert az Úristen használja. Akinek a testét az Úristen használja, hiába, hogy rothadó meg bűzlik, mert ez van, ilyen a test. Tehát rothad és bűzlik a szerencsétlen. De mégis hasznos, mert a lélek dolgaira tudom használni, hogy a lélek dolgait kijelentem embertársaim számára, akik még mielőtt meghalna testük és végleg elrothadna, azelőtt a lelkük szabadon tudna távozni és megmenekülne. Tehát hasznos a testem, nem azért, mert annyira intelligens vagyok, azért, mert az Úristen megkönnyörült rajtam, és adott nekem lelki tartalmakat, amiket testi módon kifejezek, hogy emberek megmenekülhessenek. De azon kívül, tehát például úgy valahogy úgy unok enni is, tehát hogy megtömjem magamat felül, hogy utána majd kitoljam alul, akkor tényleg hiába valóság, emberek, őrültség. Unok kajálni, meg amikor látom, hogy és emlékszem egy kedves barátom, egy hölgy, akinek úgy valahogy jól lakott, elege van férfiakból, tehát úgy valahogy noha egy elég szép hölgy, nem kíván férfiakkal lenni, valahogy azt mondja, hogy szerintem nőkkel sem nincsenek ilyen ferde hajlamai, de férfiakkal sem kíván lenni, azt mondja, mert azt mondja, ránézek egy férfira, és úgy látom, mint egy gilisztát. Egy ilyen hosszú emésztő rendszer, mint egy giliszta, előbe megy a táplálék, hátul meg kimegy, azt mondja, és nincs, nem igazán van gusztusom, hogy ilyen emberekkel töltsek időt. Tehát nagyon kemény kijelentés, szerintem nagyon szembesítő kijelentés, hogy vannak nők, akik így látják a férfiakat, mint egy hosszú gilisztát, egy hosszú emésztési rendszert. Tehát eszik és szarik. Aztán amikor úgy elkezd a tesztoszteron úgy felgyúlni benne, akkor elkezd matatni, hogy akkor egyet meghágja az asszonyt, meg ilyenek. Megértem, teljes mintában megértem ezt a hölgyet. Nyilván megértem a férfiakat is, akik a nőket olyannak látják, amilyen egy testi nő, mert a testi nő sem különb a férfinál. amikor egy nő képes a borotvált valagával azonosulni, vagy a fonnyadozó kebleivel azonosulni, vagy amikor már nincs, akkor oda teszi a műanyagot, ki tömíti műanyaggal, és egy nő, amikor képes ezzel azonosulni, akkor megértem a férfiakat, akinek azt mondja, hogy te nincsen gusztus, drágám, nincsen gusztusom. Az első 2-3 alkalom jó volt, köszönöm szépen, de több nem kell. Tehát még ez is emberek mekkora hiába valóság. Persze ahhoz, hogy az ember ez illása, oda tényleg már valami kell történni az ő lelkében, hogy az ő lelke ébredjen fel, hogy vegye észre, hogy milyen primitív módon éli a... Tehát, ha azt mondom, hogy a vakond primitív, mert túrja a földet, hát akkor azt mondom, hogy az ember még primitívebb, mert ő túrja a műanyagot, már pedig a vakond az nem megy olyan mélyre le, tehát ő nem bányásza ki a kőolajat. A vakoldottan a felszínt úrja, mit tudom, a felszíntől, mit tudom, ilyen 20-30 centire, vagy nem tudom, milyen mélységre megy le a vakont. De az ember az képes volt lemenni több száz méter mélyre, hogy felhozza a műanyagot, és azt túrja, és simogatja, tehát ilyen automatára állítva simogatja az ember a műanyagot, tehát simogatja a telefonját. És akkor azt mondjuk, hogy a vakond primitív, nem emberek, a vakond az nem primitív. Ő az élő talajt túrja, abba talál valami táplálékot, tápanyagot. De mi a műanyag telefonokról, amilyen tápanyagot találunk, hát az egyenes napokba visz mindenkit, mint tudjuk. Művészet és kreativitás. Igen, és hát lekifogtam a hüttőt leolvasztani, meg a jégvilágot felolvasztani, meg szétszedni, meg minden. Ilyenekkel foglalkoztam, és úgy néztem, hogy tehát ilyenkor nem tudok más, mint az, hogy atyám könyörű rajtam, mert tehát, hogy vakítsál be engem, hogy ne lássam, mit csinálok, legalább az eszemet vedd el valamennyire, ne lássam, mit csinálok, hogy mivel töltöm az időt. És elment az étvágyam, emberek, tehát a hűtőben, ami van jelen pillanatban, nekem abból semmi nem kell. Aki akar, jegye meg, kívánom az Úristent, hogy valahogy vegye az étvágyamat. Tehát mintsem, hogy én megtöltsem a hűtőszekrényt nyár közepén, és tartalékoljak ott benne szarnak valót, tényleg fohászkodom az atyához, hogy vegye el az étvágyamat valahogy. Irigylem azt a nőt ottan Etiópiában, aki 16 éve nem eszik semmit. Én 3 hétig adta nekem az atya, hogy ne egyek semmit, de irigylem, boldog az, aki ezt megteheti, hogy nem eszik semmit. Tudom, hogy neki van más öröme. Van neki más, van neki ilyen gyermeki öröme, gyermeteg öröme ennek a személynek. És tudom, hogy nekem is lehetne örömöm, hogyha az Isten elvenné tőlem az étvágyamat, hogy ne egyek semmit, biztos adna nekem örömöt, lelki örömöt, mint ahogy adja álomban, mert általában álomban nagyon jól érzem magamat, jó, szép helyekre vissza minden a tóhatja, és általában nem szoktam zabálni, nem szoktam szarni álomban, nincsen hasmenésem, nem kell fossak, nem kell fingjak sem, tehát ilyen dolgoktól meg vagyok teljesen kimélve álomban. És mégis van örömöm. És mégis azt tudom mondani, hogy reggel nem akarok felkelni, mert megint ugyan szobát kell lássam. Tehát ha felkeltem ebben a szobában, akkor most még az mindenható Isten megadja ezt nekem, hogy ebben a szobába kelek fel nap, mint nap. De nekem fáj, a lelkemnek fájdalom. Tehát amikor a lelkem van egy 600-as Ferrari, és az a 600-as Ferrari mehetne 500-al, vagy mit tudom én, 400 akármennyivel, és 20-szal megy. Mert le van folytva a motor teljes mértékben, el kell folytsa az erejét. Így érzem magamat a testben, emberek. Így érzem magam a testben, amikor tudom, hogy egy hatalmas hazugságban élünk, és a halott dolgokért élünk, és a halott dolgokért élést úgy nevezzük, hogy művészet, emberek. És ez egy pozitív fogalom. A pervers, eltorzult lelkű embereknek az a fogalom, hogy művészet, ez egy pozitív fogalom. Az, hogy valaki egy olyan festményt fest, aminek jóformán semmi értelme nincs, tehát tényleg így össze-vissza, vagy az, hogy már az is, hogy csendélet, vagy egy tájkép, vagy bármi, hát ki olyan őrült, olyan balfék, hogy ahelyett, hogy kint legyen a természetben, gyönyörködjön a falon, a betonfalon egy ilyen izébe, egy tájképben. Ki ilyen őrült? Milyen perverzió kell legyen az embernek a lelkében? Milyen torzulás kell történjen az embernek a lelkében, hogy élvezze a tájképet a betonfalon, ahelyett, hogy kimenne a természetbe, és ott járkálna, és ott imádkozna, vagy beszélgetni az embertársaival. És ez a művészet, és akkor vannak ilyen nevek, hogy mit tudom én, Munkácsi, vagy mit tudom én, milyen nevek, nem is érdekel. Mondtam a múltkor, hogy annyi értelme lehet a művészetnek, hogy vannak olyan művészek, mint Salvador Dali, vagy némelyek, akik az embert megmutatták, hogy mivé lett az ember. Tehát reálisan, de a probléma az, hogy a legtöbb ember, aki elmegy, megnézze a képeket, nem érti meg. Azt hiszi, hogy érti is, hogy ez mosolyog rajta, azt mondja, hogy $1 millió, adok érte $1 millió. De az fogalma sincs, nem érti meg. Nem érti meg, hogy ez róla szól. Ez pont olyan, mint amikor a prédikátor beszélt egy tudom én, több száz vagy több ezer fiatalnak, és beszélt és elmondta azt, hogy miben van a világ, és a végén nagy taps és glória, halleluja, meg minden, amen, amen, amen. Azt mondja, hogy mit hallelujáztok? Hát rólatok beszéltem mostanik. Mit tapsoltok? Hát nem fogtátok fel, hogy rólatok van szó, rólatok beszéltem, ti vagytok ilyen óriás nagy bajban, mit hallelujáztok össze-vissza, mit ammeneztek össze-vissza? Miért nem sírtok inkább? Mit örjöntök? Sírjatok? Kéne inkább sírjatok? Na hát ő nem így mondta, de lehet, hogyha én lettem a helyébe, akkor körülbelül ezt mondtam, hogy hát hagyjátok abba a halleluját, emberek, és az ammenezést, és a tapsolást, és sírjatok inkább, mert rólatok beszéltem mostanig. Hogyha valakinek röhögetni kell van, mert erről beszélek, amiről beszélek, ne röhögjél, barátom, rólad van szó. Rólad a mű, akinek a lelke annyira már el van torzulva, hogy csak az élő Isten tudja, hogy az, abban még van-e valami menthető, valami gyermeki lélek még van-e, maradt a lelkedben. Tehát, hogyha valakinek röhöghetnéke van, hát elmondom, nekem nincsen semmi jókedvem a humorhoz, s a poénokhoz. Egyáltalán semmi. Sír a lelkem, emberek. Sír a lelkem, hogy hova jutottunk. Nem tudom, hogy az atya meddig engedi, hogy itt maradjak ebben a házban, és ilyen felületeket készítsek. Úgy érzem, hogy már kezd annyira betelni nekem is a hócipőm, és mindenem, hogy attól tartok, hogy a lelkem kárára fog menni. Tehát, hogyha tovább kell lássam azt, hogy miben él az ember, tovább kell szemléljem, és erről kell beszéljek, néha úgy félek, hogy a lelkemnek a kárára fog menni az egész. Ez ilyen fagyasztó olvasztás, meg angol vécé takarítás, meg szőnyek kaparás, meg ablak fényezés, meg ilyenek, tehát egyszerűen kritikán aluli. Ne vesszük észre, hogy a lelkünket beleöltük a halott anyagba. A vakond nem ilyen stupid, emberek. A vakond, aki tényleg a föld alatt van, ő nem ilyen stupid, higgyétek el. Az nem ilyen stupid. Az 600. Nem, tehát a legprimitívebb állat is magasabb szinten van, mint az istentelen ember, aki egész nap a kezét arra használja, hogy a halott anyagot éltesse, és a szaráért gondolkodjon, hogy mit fogok majd szarni decemberben. Augusztusban nincsen nekem más dolgom, mint azon gondolkodni, hogy mit fogok kiszarni a seggemen, a büdös seggemen decemberben. Tényleg vágyom, nem tudom, hogy Isten hagyja ezt a kegyelmet nekem, hogy elvegye az étvágyamot, hogy ne egyek semmit. Tényleg nem kell ebből a hűtőszekrényből, ki most én szépen kitakarítom, szépen kifogom sminkelni, kifogom szépen törölgetni, legyen szép száraz, aztán majd vissza fogom pakolni az elemózsiát, a decemberi szarnak valót, és aztán sayonara, viszontlátásra. Hátha az Úristen belehelyezi a szívembe azt, hogy takarodjak ki ebbe a rohadt házból, menjek ki, és egyszerűen csak menjek az útszélén, és hogy beszéljek olyan emberekkel, akik kíváncsiak a lelkiekre is. Ne egyek semmit, még az se legyen, hogy akkor most valakinek beszéltem Istenről, és akkor adott nekem egy szerzi zsíros kenyeret, még ez se legyen. Ne legyek vádolható, hogy akkor most kiettem a vagyonából a szerencsétlent. Ne egyek semmit. Hát, ha megadnám mindenható Isten. Örvendenék neki tényleg. Én örvendenék. Azt bánom, emberek, hogy 3 hétig, amikor kibírtam, nem ettem semmit, és nagy, tehát ragyogott a lelkem, és valósággal vibráltam, tele voltam örömmel. Azt bánom, hogy neki fogtam zabálni. Elkezdtem tölteni a bélésemet, az emésztőrendszeremet, hogy újból elkezdek bűzleni. Ezt nagyon bánom, emberek, de úgy érzem, hogy ez nem az én hatalmamban volt. Erről nem dönthettem akkor úgy, hogy akkor most többet ne kajáljak, többet ne egyek. Ne egyek semmit. De azt érzem, hogy ebből a világból, emberek, nekem több semmi nem kell. Tényleg úgy jól laktam, tényleg. Noha van most is éhségérzetem, ma még nem ettem semmit, de még csak van éhségérzetem, és tudom, Isten tudja venni ezt is, hogy be tudja tölteni az ő jelenlétével, lelki táplálékkal, még a testi szükségleteimet is, emberek, mert annyira kínos látni, hogy a legtöbb ember a szaráért dolgozik, És bár mindenki szarna a szoba közepébe, a háza közepé, vagy a lábtőlőre szarna, hogy legalább lássa, hogy ő miért dolgozott, és miért kelt fel ma reggel is. De nem, nem. Beletoljunk az ébe az angol WC-be, és akkor átülünk egy angol segmosóra, és gombot megnyomtuk, és eltűnt minden. Tehát nincsen semmi szembesülés. Megnyomom a sprét a fürdőszobába, hogy gyorsan fújja be a citromos, vagy a nem tudom én milyen illatot a fürdőszobába, hogy ne vegyem észre, hogy büdösset szartam. Tehát a szembesülésnek a lehetősége is valahol már a zéró és a minuszvégtelen között van emberek. Tehát nincs ahogy, oké, Isten fekinázója az ötés lehetőségét, de nincs ahogy, mert nincsen szembesülés. Az ember illatosat szarik. Hát hogyan szembesüljön, amikor, és mint mondtam, még az erdőn is kitaláltuk azt, hogy hát lehet a szart komposztálni, ha a szalmát dobunk rá, akkor az ugye semlegesíti a szagot, meg minden, és el is takarja, mint ha nem is szartunk volna, ugye, és akkor az milyen szép, hogy jaj, mi annyira sterilek vagyunk, hogy mi nem szarunk. Csak hogy bemegyünk a bodyba is, dobunk egy marék szalmát a szarra. Emberek hihetetlen. Olyan kínos ezt látni, és tudom, hogy mert tényleg az van, hogyha beszélek Jézus tanításairól, meg arról, hogy ő mit mondott a mennyek országáról, akkor picit az olyan hülyének tűnik, hogy miért beszélsz te mennyországról? Hát nem látod, hogy nyár van, és lehet menni strandolni, és akkor lehet venni ezt-azt, vásárolgatni, meg olyan sok jó dolgot meg lehet élni, de hát ezért emberek, ezért, mert a lélek kezdi látni azt, hogy ő miért élt. Tehát a legprimitívebb állat is sokkal komplexebb, mint az ember, mint az istentelen ember. És még megadta az Úristen azt a kegyelmet egy alkalommal, hogy leolvadta a hűtőszekrény, vagy a fagyasztó, és egy nyuszi volt bent, és az szinte küszöbig kisétált a nyúl, tehát szétrohadt onnét, és akkora bűz volt, a rothadás bűze, és hát épp akkor én nem voltam itthon, megúsztam ezt, a testvérem még kellett sugoromig, kellett ezt eltakarítsák a nagy részét, de úgy gondolom, hogy akkora kegyelem volt az Istentől nekik, hogy figyelj meg, te ezért a rothadásért dolgoztál mostanik, számolt ki, hogy a munkakönyvben mennyi van, na te ezért dolgoztál mostanik, ezért a kibaszottul nagy bűzét dolgoztál mostanik, amit most kilapátoltál a iziből, abból a hűtőszekrényből, hűtőládából, ezért dolgoztál te mostanik. Hatalmas áldás és kegyelem. Ha valaki a hűtőszekrény leolvad, a tyúk kimegy művek formájába, kisital a hűtőből, az egy hatalmas kegyelem, emberek. Mert annak az embernek esélyt kap arra, hogy szembesüljön azzal, hogy te is ilyen leszel, ide mész, te ezért dolgoztál mostanig, hogy ilyen legyél. Úgyhogy ha valakinek ezután is van kedve művészkedni és kreatívkodni, fogjon neki, csinálja tényleg. Tényleg. Sok szerencsét. Jó szórakozást. Én tovább ezt a 17-es, mi is a videó címe? 17-es, 17, művészek csapdája, azt hiszem arról van szó abba, hogy az ilyen művészek, akiket úgy hívnak, hogy művészek, és pénzelnek azért, hogy művészkedjenek, meg kreatívkodjanak, azok az emberek túllépték Istent, úgymond. Tehát megmutatta Isten, hogy nagyon sok művész, költő, meg ilyen ember, aki így bekerül ebbe a loopba, ebbe a végtelen loopba, 11 plusz 7, 8, ugye ez a végtelen loop. Ő azt hiszi, hogy jaj, milyen művész, ő úgy megújult most már megint, és annyira szárnyalő az ő elméjében, és közben megy a pokolba, Isten megmutatta, hogy a művészek bekerülnek ebbe a loopba, tehát átlépik Istent, az agyukban, azt hiszik, hogy az agyukban van Isten, és addig csűrik, csavarják a verseket, a hiába valóságot egymillió perspektívából szemléltetik, ez a művészet, emberek. Tehát tényleg, nekem meggyőződésem, tehát úgy valahogy úgy érzem, hogy csak van értelme, amikor bizonyos művészek az irónia eszközeivel az embereket szembesítik azzal, hogy mekkora hazugságban vannak, mekkora képmutatásban vannak, viszont a legtöbb művészet emberek, tehát kritikán aluli, az embereket úgy viszi a pokol felé tömegesével, művészek tömegesével, állami finanszírozással mennek a pokolba. Ezt én kimerem jelenteni. Tömegesével, állami finanszírozással mennek a pokolba egymás után. És a kreatív emberek is. Nem volt nekünk jó Istenek a kreativitása? Tehát mi az, hogy kreativitás? A kreativitás az, hogy egy kreatív ember az az istentelen embernek a szinonimája. Miért? Azért, mert az ember akkor kreatív, amikor nem elég neki az Isten kreativitása. Nem volt neki elég az, hogy Isten kreatív volt. Hogy ne fogja fel, hogy az ő dolga csak annyi volna, mint egy bolond kisgyereknek bemenni a tengerbe, a halakkal úszkálni a vízben, meg játszadozni, meg mit tudom én, felszállni a valami, hiszem, hogy a mennyek országában nincsen gravitáció, tehát az ember a levegőben is tud létezni. Tehát meg tud nyilvánulni Istennek a kreációja különböző formában és gyönyörűségesen, és az ember csak azt kell élvezze, kell azt szemléje. Nem kell ő matassan egy folytába, nem kell ottan csesztesse az itt az anyagot, gyurmázza az anyagot folyton, és szétszedjes, újból összerakja. Hisz Jézus arról beszél a Jelenések könyvében, hogy legtöbben azért kárhoznak el, mert hatalmas sorscsapásokat kapnak, de még azután sem térnek meg a kezeik csinálmányaitól, a kezeik csinálmányaiból. Tehát akkor mi az, hogy kreativitás? Az ember kezének a csinálmányait, az ember imádja a saját keze csinálmányait, de teljesen zombi, el van szakadva Istennek a lelkétől, ilyen multivitaminokon él, mert másképp már nem élnem. De teljesen tápossá vált a széke is, mint a magyarországi, és örvendezik az ő kreálmányának. Kreativitás. Fáj lelkem, egyszerűen fáj lelkem. Azt sem tudom, hogy helyes-e, hogy erről kell beszéljek. Mindenki vizsgálja meg, tényleg. Én szoktam mondani, Ákos, fogalmam sincs. Nem is biztos, hogy helyes, hogy erről beszélek. Talán helyes, ha néhány ember mer szembesülni azzal, hogy az egész élete mekkora kibaszott nagy hiába valóság, és ráadásul ő keresztény, még Istenről beszél néha hobbi szinten, amikor nincsen más dolga, és nem akar szembesülni, hogy mekkora hiába valóság túrja a földet fölöslegesen, és békessége sincsen, mert cseszteti a fét, hogy te, drágám, nem dolgoztál eleget, a férfi a nőt nem dolgoztál eleget, múltkor dugni akartam, de nem voltál hajlandó, meg ilyenek, ilyen érzék, játszmák mennek férfi és nő, keresztény férfi és nő között. Emberek, nem, tényleg azt sem tudom már, vétkezek-e. Nem tudom, hogy vétkezek ezekkel a szavakkal. Lehet, hogy igen. A maga a stílussal, tehát semmiképp nem művészi, az biztos. Hát hallhatjátok, hogy milyen trágár mocsok szavakat használok. Semmiképp nem művészi. Távol áll ez a művészettől. Beszélhetnék rímekben és dalamokban a semmiről, a bullshitről, de nem megy. Most éppen ez van, hogy a szembesülés azzal, hogy az európai ember, a székely, a gyergyói székely a nap 24 órából körülbelül 23-at simán a hiába valósággal tölt. De amikor Istenről beszél, akkor is olyan művész ilyen beszél Istenről, hogy már az is sátáni. Már az is sátáni, tehát az is hiába valóság. Mert azt hiszi az ember, hogy attól van ő közel Istenhez, hogy ő olvassa Hanvas Albertet, meg a mit tudom én, Fűrészporos Bélát. Hihetetlen emberek. Hihetetlen. Annyira el vagyunk szállva, annyira meg van zsibbadva, annyira el van torzulva a lelkünk, hogy az csoda, hogy a lelkünkből a kukacok nem kezdenek kimászni. Az, hogy az embernek ilyen grisztái vannak, meg ilyen ezek kórokozók, meg paraziták szállnak a belébe, az körülbelül annak a jelképe, hogy a lelke az már a menthetetlenség küszöbén van. Na, van-e még valami művészetről? Így gondolkodom, hogy van-e, nem tudom, Kingának van-e valami művészetről, de s a kreativitásról. Emberek, én már, tehát az, én biztos nem akarok kreatív lenni. Én nem. Ha az Úristen kegyelmes hozzám, hogy én tönyörködhessek az ő kreációjába, lélekben-e, vagy a valóságban, valahogy, ahogy megadja, akkor azt elfogadom, de hogy én kreatívkodjak, elkezdek ottan kalapálni valamit szerkesszek, valamit gyártsak, vagy valamit fessek, vagy rajzoljak valamit. Nem, emberek, nem. Nem. Adjon Istenem kegyelmet, hogy legyek bizonságtevő, mondjam el azt, amit el kell mondjak, beszéljek emberekkel, nyomorultakkal, megtört szívekkel, nyomorékokkal, akik meghallhatják az igazságot, hogy van feltámadás lélekben, újjászületés. Ezt a kegyelmet, hogyha megadja, ezt szeretném csinálni addig, amíg élek, de hogy itt kreatívkodjak, meg ezt a szöveget is itten sok hallott anyagot tegyen balról, jobbra, jobbról, balra, de emberek, ez nagyon veszélyes. Meggyőződésem, hogy sok háziasszony azért lesz öngyilkos, mert egyszer meglátja, hogy ezt a kibaszott párnát én már egymilliószor felemeltem onnét az ágyról, és letettem a földre, és újból visszaraktam az ágyra. És ezt tovább nem fogom csinálni, és meg is felköti magát, mivel nem tudja, hogy van Isten, nem tudja, hogy van irgalom, nem tudja, hogy van megbocsájtás, nem tudja, hogy van lelki feltámadás, a szerencsétlen meg is felköti magát. És vannak ilyen, itt Gyergyóban is történt művész csaj, művész, román televízió, mindenhol interjúk, meg minden vele, ugye felkapott művész volt, és ment is felkötötte, felakasztotta magát, olyan művész volt. Tőle megkérdezte, hogy vannak-e még olyan jó beszélgetések a kávézóban Istenről, mint aminek voltak régebb, és én balfasz, muszáj így mondjam, emberek. Tehát tényleg elnézést kellett volna írjam, hogy 18 plusz a címbe, hogy akit zavar a trágár beszéd, az ne is hallgassa. Tehát 18 plusz, én balfasz. Egyszerűen nem hallottam meg, hogy ez segélykiáltás. Tehát én is úgy benne voltam a művészetben, a kreativitásomban, az agyam kreációjában annyira benne voltam, hogy nem hallottam meg, hogy a szerencsétlentől ez segélykiáltás. Ez kétségbe van esve. Ez a személy kétségbe van esve. És hát annyit írtam, hogy hát nincsenek mostanában ilyen Istenről szóló beszélgetések a kávézóban, viszont hogyha van kedved, akkor beszélhetünk mi ketten. Ezt megírtam neki, ez úgy valamennyire megnyugtatta a lelkiismeretemet, hogy akkor mégsem, tehát azért csak felkínáltam számra, hogy gyere találkozzunk, és mondd el, mi bánt, milyen bajod van, és akkor gyere imádkozzunk, hogy valamit csináljunk. De hát az kellett volna abban a szituációban, hogy legyek kicsivel rámenősebb, hogy te most 3-kor, délután 3-kor gyere, találkozunk a nosztalgiába, a kávézóba, gyere beszélgessünk. Ezt kellett volna mondja. Csak nem vettem észre, mert zombi voltam. Én is ilyen kreatív voltam, mint a legtöbb művész. És néhány hét múlva ment és felakasztotta magát. Kiírta a Facebookra, hogy hát én most elmentem Istenhez, és ment és felakasztotta magát. És ez minek köszönhető? Hát annak, hogy itt ebben a városban mindenki zombi. Kreatív zombik vagyunk. Művészi lelkű kreatív zombik vagyunk, és nem veszük észre, hogy a másik készül meghalni. Tehát teljesen kétségbe van esve, depressziós. Nincs, aki segítsen. Aki segíthetne, az is zombi. Tehát művész, kreatív művész, zombi magyarul. Na... Keresztények, elnézést kérek a csalódást okoztam nektek, tényleg. Kapcsoljatok a kiáltó szót, tényleg. Ki kell kapcsolni. Ördög van bennem, nincsen semmi gond. Oké, ördög van, jó helyt van. Aki azt hiszi, hogy ördög van bennem, mert ilyen dolgokról beszélgetek, és kínomba, trágáról beszélgetek, az higgye azt, hogy ördög van bennem, nincsen semmi gond. Nevel keresztény, legyél keresztény, hallelujázzál reggeltől estig, addig, amíg fokhagymaszaga lesz a hallelujádnak. Csináld ezt. Ha valakit szólnak ezek a szavak. Ha valakinek túl kemény a szembesülés, és nem akar szembesülni azzal, hogy milyen zombi világban éli az életét. Kinga, neked, hogyha valami van a művészetről, erről a témáról, akkor szívesen meghallgatom, sőt, engedem, hogy menjen ki élőbe, vagy a más is.
Hát erről a témáról mit mondhatnék, hiszen szívemből szóltál, tehát azokat, amiket megláthattál. Persze más-más utakon, más formába azokkal nagyjából én is szembesülhettem. Úgy a művész világba, mind az itthoni kreativitásomban is. Tehát már az Úristen azzal is szembesített, hogy milyen nagy hiába valóság bizonyos dolgokat megjavítani, foltozgatni, varrogatni, ragasztgatni. Tehát ez a monoton cselekvés, amellyel az ember igazolja magának, hogy hú, ma is milyen fontos napot töltött el. Testiekben lehet, de viszont a lélekből az ember úgy kiesik, hogy észre sem veszi. És ez számomra hatalmas szembesülés volt, mert amikor ettől nagyobb dolgokkal szembesített, és így elmaradtak az életemből, ugye a művész világ, kimaradt az életemből, akkor felszabadult egy csomó hely, és ugye testi módon én mindjárt a házi munkával, a házi kreativitással akartam azt helyettesíteni. Hát engedte is az Úristen, hogy lakjak jól vele, és most már elmondhatom, hogy borzalmas, mert hogyha az ember valaminek nekifog, belemegy valamilyen testi dologba, akkor még ha látja is, hogy hiába valóság, nem tudja abba hagyni, amíg be nem végzi. De ez jó volt úgy a szembesülés szempontjából, mint abból a szempontból, hogy lássam meg, hogy mi az ára. Egyrészt az, hogy a lélek jelenlétből kiestem, másrészt az, hogy bármit kreatívkodtam, főleg az utóbbi időkben, semminek nem volt semmi értelme, csak elrontani tudtam, csak halmoztam a lomot, a koszt, és holott csak annyit kellett volna, hogy feladni, és Isten segítségével ugye megszabadulni azoktól a fölösleges dolgoktól. Hát most éppen nagy takarításba vagyok, és hát láttam is pont a olyan dolgokkal szembesülhettem, amiről az előbb beszélhettél, hogy szó szerint a hiába valóságnak élünk. Tehát annyira megkötözi a lelkünket mindazon dolgok, amik körülvesznek, és nem azt mondom, hogy a szükséges dolgok, mert az Úristen segítségével nagyon sok mindentől úgymond megszabadított, ráirányította a figyelmemet, és megértette velem, hogy az fölösleges, arra már nincs szükségem. De most megint szembesülhettem, hogy még mindig van bőségesen, és ott tudtam, hogy legszívesebben fognám, és mindent vagy így itt hagynék, vagy pedig felgyújtanám, mert egyrészt porfogó, fölösleges dolgok, haszontalan dolgok, és elveszik az embernek az értékes életidejét, amit lelkiekben, az Isten jelenlétében tölthetne. Így ezek jöttek, amiről így most frissen beszámolhatok.
Így nekem az jött még, hogy tényleg a Bibliában nem hiába van írva az Ószövetségben, hogy mit tettek régebb az istentelen emberekkel. Tehát például, ha valaki az Úristen nevét hiába vette, azt megölték, nyilvánosan kivégezték. Hogyha az ember látta volna azt, hogy mi lesz az ő kreációjának a következménye, mit jelent az, hogy kreativitás, mit jelent az, hogy ipari forradalom, akkor azok, akik felfedezték ezeket a különböző találmányokat, mint például a hűtőszekrény, és ha az emberek látták volna, a proféták látták volna, és hogyha meglátták volna azt, hogy valakinek van olyan hajlama, hogy valamit felfedezzen, lehet, hogy azt megfogták volna akkor is a főtéren az emberek szemelátára kivégezték volna. Ezt el tudom képzelni, tehát alábbis én most úgy érzem, most próbál meg elképzelni azt, hogy gyere velem, elmenjünk szépen a Hawaii-ra, vagy Bahamákra, egy egzotikus szigetre, ahol ami tele van állatokkal, és mondjuk azt, hogy vannak gyümölcsök is, eszünk gyümölcsöt, ott az ananász, a fán, meg a kiwi, meg a mangó, bármikor szakíthatunk, és csak úgy szórakozásból, mert Isten megadta nekünk azt az örömöt, hogy élvezzük az ízét a gyümölcsöknek, elrágnak egy-két mangót például, de nem éhség, mert nem vagyunk éhesek, hát ki a túró éhes? Senki nem éhes, csak az, aki istentelen. Tehát ha az ember nem istentelen, nem lehet éhes. Ezt vagy fel kell fogjuk. Azért éhes az ember, mert istentelen. Másképp ő nem éhes. Tehát én, amikor Isten engemet megérintett, 3 hétig nem ettem semmit, én nem voltam éhes emberek. Nem, én még főztem is. Tehát Isten megadta azt a csodát, hogy a barátaimnak én főztem bográcsost innen az erdőn, ettek ottan, jól laktak meg minden. Én nem kellett nekem. Megéltem azt, hogy nekem nem kell semmilyen kaja. 3 héten keresztül nem ettem semmit. Olvastam János evangéliumát, és sírtam örömömben, hogy Isten milyen kegyelmes volt. Egy olyan szarházi emberhez, mint én, lehajolt és megmentett. Tehát nem voltam éhes emberek. Szóval akkor gyere, menjünk el a Bahamákra, vagy egy egzotikus szigetre, valahol, mit tudom én, Indokínában, vagy valahol a csendes óceán közepén, és hát tele van az állatokkal, hatalmas, óriás kígyók, meg leopárdok, meg itt tudom én, jaguár, meg tigris, de egyik sem bánt. Tehát úgy, hogy megvan írva a Bibliában, nem bántanak, hanem felülünk a hátukra, és akkor vágtatunk, meg játszrozunk, meg ilyenek. És utána aztán berohanunk a tengerbe, abba a türkiszkék színű vízbe, és a delfinekkel úszkálunk, meg minden. És akkor most képzeld el, hogy mindenki ezt csinálja, tehát egyszerűen mindenki örömködik, és nem tud betelni a Isten dicsőségével, a teremtés örömével. És akkor jönne egy ember, és elkezdenek kalapálni, kalapáccsal ott valamit szerkeszteni. Tehát meg lennének kísértve azzal, hogy emberek gyorsan, míg nem késő, itt van az ember beteg, súlyosan beteg, valamit csináljunk vele. Tehát végezzük ki, öljük meg, nagy más is megfertőzzön. Azzal, hogy itt akkor most kell kaibát szögelni, meg ilyenek. Tehát ne, hogy valaki más is megfertőzzön a kalapálással, tehát ne csapjon több lármát, ne kalapáljon, vagy ne kapcsolja be a hajszárítót, vagy a mosógépet, semmit. Mert itt nekünk nincsen szükségünk sem hajszárítóra, sem fagyasztóra, sem arra, hogy kalapáljunk és szeget hozzunk létre. Emberek, ez az evolúció, az egy akkora kibaszottul nagy baromság. Teljesen biztosan merem állítani, hogy amit mi úgy hívunk, hogy evolúciós kőkorszak, és akkor az emberek ottan pattogtattak ott a kövekből, mint ez akkora hazugság, emberek, hogy ez utólag kitaláltuk a történelmünket. Érthető? Ez hazugság. Nem, nincs ilyen majom ember, neandervölgyi, meg jávai. Ez akkora sátáni spekuláció, hogy nincsenek szavak, amelyekkel. Nagy fertelemesség. Hát ilyen nem történt, hogy az ember kifejlő, és akkor nem, ez hazugság, emberek, hazugság, mind ki van találva. Teljesen biztos. Teljesen biztos. Hát ki az a hülye, aki evoluálni akar, mert az evolúció szönképpen az revolúció. Az evolúció, az revolúció, lázadás Isten ellen. A tökéletességből, ahol megvolt minden, mi kijöttünk, és elkezdtünk mi szerszámokat gyártani, kőből, meg deszkából, meg mindenből. Fából, meg mindenből. Meg semmi értelme nem volt. És miből tudom, hogy nem volt? Azért, mert még most is vannak ennek nyomai, csak a modern civilizáció ezt eltörölte. Ennek a nyomait a modern civilizáció eltörölte. Tehát voltak olyan természeti népek nem is olyan rég, ahol a jóformán semmi nem volt, tényleg semmilyen eszköz nem volt. Nem volt szükség semmilyen eszközre. Ültek, és egymással szemben, és mosolyogtak, és játszottak, mint a gyermekek. Mint a gyermekek. És még ha szaporodtak is, ők nem úgy szaporodtak, hogy gyere, dugjunk egy jót. Ilyen nem volt. Nem testi, nem ivágyból szaporodtak, hanem egyszerűen, ösztönszerűen, és nem vétkeztek. Isten nekem megmutatta, hogy némely cigányoknál van ilyen, hogy úgy feküsznek össze egymással, nem vétkeznek. Még ilyen is, még ezt is el tudom képzelni. De mai perverz fehér ember, disznóevő fehér ember, ott kritikál aluli minden. Minden megnyilvánulása, a művészete, a kreációja, minden kritikán aluli. Minden azt üvölti, hogy ember, el vagy kárhozva, a lelked el van kárhozva. Tehát ugye érthető, hogyha ott vagyunk egy egzotikus sziget közepén, ahol tényleg még a krokodil is kiúszik a partra, és azt int, hogy menjél, hogy ügyet, üljél, fejet, mit tudom én, játszadozzál a vízben, felülsz a hátára, meg lemész a víz alá. Pont egy egyes filmekben ez meg be van mutatva, mit tudom, az Avatarba például. Ilyen meseszerűen be van mutatva, én hiszem, az valóság, emberek. Abszolút hiszem, hogy valóság. Nekem a legócskább álmom is egymilliószor felülmúlja a valóságot, amiben én bejövök minden reggel, amikor felkelek az ágyból. Az álmom, amit Isten nekem ad, felülmúlja a valóságot. Már az egyszerű tény, hogy nem vagyok rabja ennek a rothadó testnek, sőt a testem nem rothadó, mert álomban nekem megdicsült testem van, a testem nem rothadó. Nem is látom a testemet, nem is vagyok kíváncsi. Nem kell egyek, nem kell vakarózzak, nem kell szarjak. Kár. Tényleg az van, hogy az igazságból, amit Jézus kijelentett, vagy misztikát csináltunk, túlságosan elmisztifikáltuk, vagy pedig vallást csináltunk. Tehát nem tudunk Jézusról sem beszélni másképp, csak vallásos módon, vagy pedig túlságosan misztikusan, és nem értünk belőle semmit. Varázsolni akarunk, mint Aladdin a csodalámpával. Tehát ugye, hogyha a tökéletes kreációba valaki elkezd úgymond kreatívkodni, elkezd kalapálni, akkor oda megy 10 ember, és felpofozza őt. Hagyj már abba, ember. Meghűltél. Hát valaki egyszerűen megfertőz. Már az megbotránkoztatás volt, hogy a gyermek meg kell tanulja azt, hogy hogyan alkosson ő fölösleges dolgokat, már az bűn volt, emberek. Nem, hogy a gyilkosság, meg a paráznaság, már az is bűn, hogy a gyermek meg kell tanulja, hogy hogyan kell fölösleges dolgot létrehozni. Már az is bűn. Amikor Isten megadott mindent, ott volt a mangó, tehát voltam például Nepálban, reggel felkeltem, nem voltam, kicsi étkű voltam, mert Isten megadta ezt, lefogytam 84-64 kilóra. Oké, nem voltam vastag, de egészséges voltam, teljesen egészséges voltam. Reggel felkeltem, kimentem a házból, és ott volt előttem a ház előtt a fa, licsi, azt sem tudtam, hogy mi fán terem, hát ilyen fán, licsi. Finom gyümölcs, néhányat meghántottam, megettem, és azzal hello, jó voltam, köszönöm szépen. Bementem egy másik házhoz, és hát valamilyen főztek, hogy az igazság az, hogy nem volt hozzá gusztusom. Apám akkor elvetett, amikor halt meg, és olyan kaját raktak elém az asztalra, hogy ilyen, ami ez a hóbor, ez az ezoterikus hóbor, hogy akkor főzi neki hagynát, meg főzi neki búzát, só nélkül, és az aztán megöli a rákot. Hát úgy megölte, hogy megölte apámnak még a lelkét is. Szerencsétek, a lelkét is megölte, nem olyan rákot. Ez ilyen hagynos, ilyen baromságot főztük neki, mert attól aztán ő egészséges lesz. Szegény azt mondta, hogy azt rád is megenni, csak legyen egészséges, de nem sikerült neki. Szóval ilyenkor eltette nekem egy alkalommal Indiában asztalra, és amikor a szagát megérezte, hát azt mondtam, hogy jaj, bocs, tehát nem mondtam, hogy ezt meg nem eszem, vagy nem, hogy ezt nem tudom megenni, hanem azt mondtam, bocs, nem vagyok éhes. De egyél, ez olyan finom. Mondom, elhiszem, nagyon finom, hiszem, hogy itt finom, de nem kell, köszönöm szépen. És akkor a bácsi kiment a kertbe, hozott be, mit tudom, egy tőke banánt. Alatt az asztalsabból megettem egy banánt, és azzal szépen hallgattam, mint a szöcske a fűben. Nem lehetne így élni? És akkor ki az ördögöt érdekelni a kreativitás? Hát az ördögöt, emberek. Ha visz újból gyermek lennék, lefekülhetnék ma éjszaka úgy, hogy a testen többet nem kellene fel, és egy ilyen paradicsomi édenben megfelébrednék, akkor én nem akarnék kreatívkodni, tényleg. Imádkoznék minden nap csak azért, hogy Istenem nehogy megkísérjen a gondot, hogy kreatív legyek, és legezek művészkedni. Tényleg. Fohászkodnék az Istenhez, bőtölnék, csak hogy valahogy megóvjon attól, hogy újból kreatív legyek, és elkezdek halott dolgokat gyurmázni, meg hogy hozzámatassak egy emberhez, megarjam farkalni. Tényleg, imádkoznék, hogy Istenem ettől mentsél meg engemet, hogy még egyszer nagy hozzámatassak egy emberhez. Ne akarok senki fölött uralkodni, senki fölött az ég adta világon. Rajtam soralkodjon senki az Istenen kívül. Én soralkodjak senki. Annyira, hogyha látnám azt, hogy valaki elkezd kreatívkodni, akkor oda mennék, és nyakon verném, hogy hagyd abba most, amíg nem késő. Na, mert ha nem hagyod abból, ebből még a végén ez lesz hűtőszekrény, mélyhűtő, meg helikopter, meg ilyenek. Tehát maximum így, hogyha valaki látnám, hogy elkezd kreatívkodni, oda mennék, és akkor ilyen szeretetesen nyakon verném, vagy pedig egy bunkós bottal leütném a fejét, hogy hagyja abba a kreativitást. Hagyja abba a művészetet, csak a kreativitást. Mert el fogunk kárhozni. Ez van, ez így sikerült, ezt így ilyen nyersen tudtam csak mondani, mert ezt nem tudom másképp mondani. Fájdalomból beszélek, emberek. Amit mi úgy hívunk, hogy művészet és kreativitás, az az egy irányú út a pokolba. Ez one way ticket to the hell, angolul. Tehát amikor nem elvisz jegyed van valahova, mit tudom én, Budapestre, hanem csak Budapestre, oda jegyed van, ugye, ezt nem tudom, hogy mondják Magyarországon. Egy irányú jegy. Ők azt hiszem másképp mondják a magyarok. One way ticket, tehát oda jegy csak, de vissza nem. Ez a kreativitás és a művészet. Oda jegy, oda, egy irányú jegy a pokolba. És akkor elmenjünk, nem tudom, milyen művészi tárlatokra, meg megnyitás, meg hatalmas festmények, meg minden. Hát egyszer, aki zombi, az menjen. Aki zombi és nem akar feltámadni, nem akar gyermek legyen, na az menjen és tárcsaszáját, mint a borjú az új kapu előtt. Hogyha bevinnek egy marhát egy ilyen művészi kiállításra, ilyen szobor kiállításra, vagy pedig egy festmény kiállításra, na ő is úgy tátalán száját, hogy nézni, nyála folyna, és így egyet bőne, hogy mú, mi a turut bámultok ezen. Egyébként nem tudom, hogy van néhány barátunk, aki hát ilyen művészek voltak, azt mondta, Margit is, ő is művész volt, meg benne van a festők, nem tudom én, közösségében, és Amerikában is volt kiállítás, a New Yorkban, meg mindenhol. Én nem tudom, hogy ő rossz néven veszi, hogy ezeket mondtam, meg a dolgot mondtam. A húgom is festett. Na most például el tudom mondani, hogy a húgom, ő is ilyen művész volt, ilyen össze-vissza dolgot festett, ilyen mandalákat, meg mindent. És ő így utólag megvallotta, hogy ő azt azért csinálta Kínában. Tehát ő Kínában festett, amikor kijött a kórházból, mert nem tudott festeni, sem rajzolni. Tehát az számára ilyen túlélés volt, tehát nem tudta, hogy mi más csináljon. Tehát egyszerűen Kínában ő azáltal terelte a figyelmét a 10 éven keresztül a pokorról, hogy festett ilyen különböző figurákat, meg újságpapírból butorokat csinált, meg minden. Olyan munkákat végzett, ami rengeteg időt igényel. Időgényes munka, amivel elterelte a figyelmét a pokorról, ami a lelkében volt. Ezt csinálta. Tehát megvallotta, hogy számára az, amit ő csinált, az csak arra volt jó, hogy túlélje. És mit csinálhat az ember? Kérdés az, hogy az ember mit csinálhat? Itt vagyunk ebben a modern világban. Mit csinálhatunk? Mi az alternatíva a technikára és a művészetre? Hát nem tudsz már visszamenni. Tehát azt hiszik sokan, hogy visszamennek most akkor a számítógéptől a tehénsegélyhez, és akkor minden rózsás lesz. Nem, ez hazugság. Ez akkora baromság, hogy ezt el kell fejteni minden estől. Nem lehet ember, kész vége. Nem lehet visszamenni. Itt van Margit Nevesziros néven. Tehát tudtam, hogy ő sem művészkedik már. Nem azért, mert Isten őt letiltotta. Egyszerűen nem hiszem, hogy kívánná. A lelke kívánja az igazságot, és abba leli örömét ő is. Nem akar most már festeni sem New Yorknak, sem pedig Ukrajnának. Szóval el tudom mondani, tehát most azt mondanám, hogy a leges legközelebbi állapot, ami nem volt távol Istentől, az amit Isten kegyelméből láthattam Tibetben, vagyis voltam Ladakban, ugye, ami Tibetnek a részét képezte, most Indiához van csatolva, és ott láttam én nomád népeket, nomád embereket, és hát ők sátorban ilyen állatbőrből sátrat építenek, és úgy vándorolnak, tehát nomádok, mint Mongóliában is, és állattenyésztésből élnek, nagyon egyszerűen élnek. Na, az volt a leges, amire az ember emlékezhet. Ez volt a leges, legközelebbi állapot Istenhez. Ez. Tehát az a nomád életmód, amit az ember csinál, ugye hát a nagyszüleim is ezt élték, ugye itt falvakon nem volt pénz, nem kaptak az emberek. A kollektív nyugdíj, meg a kollektív fizetés az nagyon vékony volt. Tehát bolt sem volt. Azt mondja, hogy ha volt is bolt, a boltban nem volt más, csak petróleum, meg só, és ennyi. Itt Romániában boldogüresek voltak emberek, itt éhezés is volt, de az emberek, tehát mégsem haltunk éhen. Egyszerűen éltek az emberek. És állattenyésztésből azzal éltek, tehát túró, sajt, kukoricaliszt, abból csináltak puliszkát, túrós puliszka, hirtelen meg is kívánta. Megkívántam a túrós puliszkát, emberek. Ma ne öttem semmit, de megkívántam a túrós puliszkát, most vétkezni fogok. Pedig nem szeretem a puliszkát. De a túrós puliszkát azt szívesen megenném. Szóval állattenyésztés. Lenézték őket. Elhitették azt, hogy ők attól kevésbé értékesek. Az Atya Úristen számára az utolsó értékes ember az állattenyésztő volt. Aki egyszerűen ott ment a marhákkal, őrizte a bárányokat, és persze büdös volt, nem volt nem tudom, ilyen Nivea illata, vagy nem tudom, milyen parfüm illata. De nem volt az büdös emberek, az ilyen nem, tehát maga a pásztor az nem büdös. Büdös a mi szívünk, az büdös, meg az, amit magunkra rányomunk, azok a különböző parfümök, na az büdös. De az, hogy valaki átveszi a jónak a szakát valamelyest, vagy akár a tehénnek, főképp, hogyha azok nincsenek bezárva, tehát szabadon vannak, szabad ég alatt vannak, az nem büdös. Még a kutyánk sem büdös, kint az erdőn, szabad ég alatt van, nincsen megkötve, nem büdös egyszerűen. Tehát az állatok is hogy lettek büdösek, úgyhogy fedél került a fejük fölé. Mongóliában az állatok azok nem luxus hotelben vannak, mint Gyergyóban, hanem a szabad ég alatt. Indiában a disznók sem büdösek, miért? Mert szabad ég alatt mozognak a disznók, nem büdösek. A tehén sem büdös. Tehát például, hogyha fázol, akkor odamész egy tehénhez és lefekszel melléje. Vannak Indiában emberek, akik lefeküsznek a tehén mellé, és együtt alusznak ott. Én is aludtam Indiában az aszfalton. Kipróbáltam, hogy milyen emberek is. Olyan volt, aludtam a betonon is, újságpapíron. Annyival kicsit ilyen ezébb voltam, ugye, hogy hát ne porozzam össze az ingemet. Megvetettem az ágyat, tettem le újságpapírt a betonra, és ott aludtam. És úgy aludtam, hogy több mint 10 órát letekertem, emberek. Tehát akkor minek kell ilyen, nem tudom ilyen milyen matrac, ilyen felfújhatós matrac, meg mit tudom én mi. Nem kell semmi, az ég adta világon, emberek. Ez mind hazugság. Olyan nagy, büdös nagy hazugságban vagyunk, emberek, hogy nincsenek szavak, amivel azt ki lehetne fejezni. Ahogy Indiában azok a szerencsétlenek le tudtak feküdni a fűbe, vagy pedig akár az aszfaltra is. Tényleg, én próbáltam is. Én mondom, az állomáson, amikor ott aludtam a betonon, meleg volt nyilván. Csak azt vártam, hogy az a bácsi tegye az újságot minél hamarabb, hogy tudjak abból én magamnak ágyat tölteni. És lefeküdtem, és a fejem alá tettem a táskámat, a laptopot, ugye, mert azt használtam, akkor is fényképeztem, fotóztam. Lefeküdtem, és hát nem olyan reggel keltem volna fel, mit tudom én, délfelé. A takarítónő jött, és már a seprűvel imányom bögdösött, hogy kell érve komán, mert ki kéne takarítsam az állomást. És egészséges voltam, meg volt mindenem, és nem fájt sehol. Sehol nem fájt, emberek. Most meg olyan matracok vannak, meg ilyen ágyak, meg francia, meg japán, meg kínai, nem tudom, milyen ezéket, ágyakat vásárolunk magunknak is, és fáj minden porcikánk. Nekem sehol nem fájt. Sehol. Tehát Indiában az lent délen nem veszik meg az állatokat, csak északon. Ott, ahol az útszélén már, ugye, már vágják a disznók a torkát, meg minden, ott már háború, egymás torkát is vágják, ott háború van. Délen nem veszik meg az állatot. Teljes békesség van. Tehát, hogyha netán fáznál, rossz idő van, fáznál, oda mész, egy tehén mellé lefekszel, és a tehén megmelegít. Pontosan, mint a kis Jézust, hogyha volt ilyen ugye ebben a formában. Tehát az állatok sem büdösek, azért büdösek, mert ők már ilyen modern, tehát nagyapának az állatai is, azok már ugye modern állatok voltak, mert volt hátsó épület, istáló, meleg istáló, és akkor ugye azért csak befosott a maga alá a tehén, és akkor azt ki kellett vakarni, meg minden, és akkor ugye a szürüléknek a szaga ugye azért csak felhalmozódott. Tehát alapjában véve egyetlen állat sem büdös. A háziállat az összes büdös, a tetőt leszámítva. Igen, itt van a másik művész, másik jó madár. Nóra, azt mondja, én 10 évet ültem egy stúdióban, hogy volt, hogy több napig, ájulásig, kábultan írtam a zenéket, csak hogy ne kelljen szembesülnöm azzal, ami körülötte, és ami benne van. Igen, vissza az állatokhoz. Tehát, hogy elmondom, hogy hol volt az a pont itt Székelyföldön, ami még élhető volt, amiben még volt élet. Tehát a parasztok, a parasztság emberek. De én már nem tudok paraszt lenni, nekem már annyi minden van a fejemben, én már nem tudok, Isten engemet fejbe kéne verjen valamivel, hogy tudjak paraszt lenni, hogy tudjam elfelejteni, amit én láttam abban a világban, ebben a kibaszott ócska világban, amit láttam, és amit elkövettem, hogy tudjam azt elfelejteni mindenestül. És akkor tudnék ottan a bárányokkal sitálni a hegy tetején, vagy a kecskékkel, és akkor megfejni őket, ottan közben ottan fütyörézni, és nézni az eget, meg minden. Akkor tudnám, most már nem tudnám ezt én sem megcsinálni, tehát nincsen visszaút. Ezek a biogazdák, ezek a tápos biogazdák, ők gicset csináltak a gazdálkodásból, egy gicset csináltak belőle. Ezek a modern ilyen svájci gyergyói, meg gyergyói svájci biogazdák, ezek gicset csináltak Istennek, tehát kicsúfolták a paraszt életét teljes mértékben. Tehát úgy lehetne maximum, hogyha valaki felmegy a hegyre, és leteszi a telefonját, és az elektromos áramot, mindent lent hagy a völgyben, mindent, ami ez a civilizációhoz kapcsolja, mindent ott hagy. De úgy, hogy egy jó fizetés, jó európai fizetés, meg uniós támogatás, meg uniós nyugdíj, meg biogazdálkodás, ez csemerség, emberek. Ez egy ócska, nincsenek szavak. Nem is tudom, hogy mit mondjak erre. Tehát ezért mondtam meg korábbi felvételben, hogy egyiket hagyd abba, mondjál akkor a nyugdíjadról, mondjál le az uniós támogatásról, valamit hagyjál abba, és akkor éljél meg a két kezed munkájából tisztességesen, két tehénnel, egy asszonnal, sőt gyermekkel. De így, amit csinálunk, ez semmit nem vagy, sem ott nem vagy, ez egyenes út a pokolba. Ezek a biogazdák legtöbben egyenes útonak a pokol felé, emberek, az európai biogazdák. Na tehát ez volt, a parasztság volt az utolsó élhető állapot. A parasztság, ahogy ők éltek, az volt az utolsó élhető állapot. Az sem volt tökéletes, mert itt a férfi néha megpofoszta az asszony, és az asszony néha feleselt, meg azért voltak ottan problémák, de abból még volt megboldogulás. De ebből az életből, ebből már nincs. Ebből nincs. Az unió, Európai Uniós támogatással marhákat veszünk, meg gyuhokat, meg kecskéket, meg palotát építünk, hotelt építünk a marháinknak. Felejtsétek el. Ez nem az. Ez egy hatalmas gics. Ez egy sátáni gics, amit mi csinálunk. Egy sátáni gics. Ez van. Azt muszáj kimondani. Ha megsértülsz, majd csak megbékész. Imádkod Isten, és akkor megsegít, megbékítő téged. Tehát, és ettől eljöttünk. Most nincs, tehát nem is igazán lehet visszamenni. Tehát, hogyha veszel egy tehenet, vagy kettőt abba a helybe, és nem teszel rá mikrocsippet, akkor megbüntetnek. Jön az unió, és azt mondja, hogy bűnkövettél el, és akkor itt a bírság. Tehát nincs lehetőség is. Ez jogosan van. Azért van ez így csinálva, hogy az ember értse meg, hogy nem lehet visszamenni. Tehát a tápos városi embernek már nem az az ő dolga, akkor visszamenjen a tehén seggéhez, és ganyét lapátoljon, meg fejje a tehenet, meg nem tudom, mit csináljon. Nem az ő dolga, hanem az, hogy akkor már menjen előre, vagy essen téldre, essen tényleg Isten, hogy atyám, mit csináljak, mert most meg fogok halni, vég az életemnek, a lelkem már teljesen zokni, mit csináljak, atyám? Na, ez van a megoldás. Nem az, hogy benyomom a padlóféket, és akkor visszamegyek én a mérnök úr, ugye, vagy pedig a művész úr, visszamegyek a tehénseggéhez, Rózsihoz ottan beszélgetni Rózsival, hogy na Rózsi, hogy aludtál, mit álmodtál éjszaka, szalmát kérsz-e. Nem emberek, ez késő, ez hazugság. Ez egy olcsó nagy hazugság. Ugye, tehát én csak azért mondom, hogy hagyjátok a bajátszmázást. Akinek fontos az ő lelke, az hagyja a bajátszmázást. Hazugság, emberek. A modern ember nem mehet vissza oda, ahol volt. Az ajtók záródnak, mögöttünk az ajtók záródnak. Előttünk a feneketlen szakadék, és még egy néhány lépés bele fogunk esni. A kérdés az, hogy imádkozol Isten, az, hogy felemeljen, még mielőtt a szakadékba beleesnél, vagy pedig vissza akarsz menni a telnek seggéhez, vagy pedig a juhok seggéhez. Mert nem lehet, emberek. Nem igazán lehet. Ha lehetne, akkor én is visszamennék. Ha az Úristen majd netán jelzi, hogy Attila lehetséges, akkor majd én is szólok, hogy bocs, fiúk, tévedtem, vissza lehet menni, van 100 juhom, és itten elvök itt a hegyen, Marci hevesen. De nem lehet, emberek. A modern embernek azt el kell felejteni. Úgyhogy egy út van csak. Egy maradt csak. Akinek fontos az élet, aki szeretne élni, annak csak egy maradt. Jézus Krisztus. Ez van. Nincs más. Nincs más. Aki nem hiszi, imádkozzon, meg fogja látni. Nincs más. A lélek üdvössége. Ezt már fizikailag sehogy nem lehet jól csinálni. A barátaim is ott akarják hagyni a munkahelyet, hogy jaj, nem jó az a munkahely, mert milyen törvények vannak, meg mit tudom én mi, de Isten nem engedi. Azt mondja, hé, állj meg fiú, mert nem ez a megoldás. Nem a munkahelyet kell ott hagyni, hanem a bűneidet. Azt hajdott a bűneidet. Tedd le a bűneidet, imádkozz, tisztuljon meg a lelket. Csak nincs más megoldás, nincs más kiút. És munkának, nyilván munkának Isten két dolgot kínál, Krisztus. Egyik az aratás, a másik a szőlő. Ez a két lehetőség van, lehet választani. Ki megy a szőlőbe, ki az aratásba. Mert az emberek mindenképp kell csinálnia valamit. Tehát, hogyha én most nem ezt csinálom, ha nem erről beszélek, nem Isten dolgairól beszélek, akkor neki fogok hüttőt lefagyasztani, vagy kiolvasztani, meg kapargatni a jeget a hüttő faláról, vagy az ablakot. Tehát valami hülyeséggel kell foglalkozzak, valamivel csak kell foglalkozzak, mert hogyha már egyszer van az a testem, ez a fennevad, akkor valamit kell csinálják vele, mert másképp akkor megőrül az ember, valamit kell csináljon. Úgyhogy akkor el lehet dönteni, akkor hűtőt fogsz olvasztani minden nap, meg szüneget kapargatni a porszívónak az ével, kefével, vagy pedig mész az aratásba, mész a nyomorútakhoz, elmész a kórházba, ha Isten hív, akkor én is menni fogok tényleg. Menni fogok a kórházba, meg fogok látogatni betegeket, megkérdezem, akit érdekel az igazság, akit érdekel Isten országa, hogy miket mond Isten, és akit érdekel, annak szépen ott fogok beszélni. Másnak nincs értelme. Nincs emberek. Próbáltam én is ötvözni Isten országát, mit tudom én, kicsi motorozással, kis vagánysággal, kis, mit tudom én, gyertek, akkor találkozzunk egymással, és akkor sütünk valami finomat. Nem, emberek, nem működik. Nem működik. Darabig Isten megengedte, de gics az is. Gics. Hatalmas gics. Úgyhogy maradt a bizonságtétel, bizonságétel. Ez maradt. Aki nem hiszi, az nyugodtan menjen vissza, és próbálkozzon. Vegye magának tehenet, vagy tyúkot, vagy elefántot, amit akarsz, vegyél, amire pénzed van. Vegyél, amit akarsz. De hogy nem lesz lelki békét, az teljesen biztos. Nem lesz lelki békét. Ha nem hiszed, akkor próbáld meg. Fogjál neki. Vegyél tehenet, zsiráfot, amit akarsz. Állattenyésztés. Közben még Facebookozol, meg zsűrítesz a Facebookon, meg selfizel, meg minden. Nem lesz lelki békét. Teljesen biztos. Nekem, én is próbáltam visszamenni, még a paráznaságba is visszamentem. Visszamentem, s megengedte, szörnyű, de Isten megengedte is, és éreztem, hogy hű, ezt egyszer megcsináltam kétszer, de harmadik szor már nem kívánom, nem akarom csinálni. Hány ingerem van tőle, megundorodtam magamtól, megundorodtam attól a lánytól. Éreztem, hogy ez pokol. Ha ezt kell, vissza kell oda menjek, akkor gyere drágám, mert én nem szerelmeskedtünk. Ezt kéne csináljam, megbolondulnék, megzakkannék. Elfogott az undor tőle, saját magamtól, hogy megaláztam, bűnbe vittem. Amúgy is bűnös volt a szerencsétlen, de aztán még egy pár lapát, amit én is adottam. Legyél még bűnösebb. Nincsen visszaút, emberek. Nincsen visszaút. Nekem úgy van a visszaút, hogy visszamegyek a régi életembe, akkor veszek motorot, magamnak motorozgatok, közben sör, megnősülök, de mellette két-három barátnőhoz legyen. Kokaint mindenképpen használnék. Tehát a sör sem van elég. Tehát olyan sok mindent kéne halmozzak testi élvezetet, hogy felérjen avval az örömmel, de én kaptam Istentől lelki békével, és persze nem érne fel akkor sem. Mondom, kéne asszony, feleség, jó nehéz munka, vagy különböző hobbik, szenvedélyek, motorkerékpár, sör, szilvapálinka, kokain, heroin is jöhetne, minden. És akkor így beigazolódna az, amit Jézus mondott, hogy a másik állapotom az rosszabb, mint az első állapotom. Tehát nincs számomra visszaút. Nem tudom, hogy számodra sincsen, csak én most magamról beszélek. Azt mondta, aki az ekeszarvát megfogta és hátratekint, az nem méltó arra, kövessen engemet. Ügyeljetek, emberek, ügyeljetek. Aki megfogta az ekeszarvát, és hallott Istennek a hangját, kapaszkodjon bele, kapjon tőle igét, kijelentést, bizonságot, azt ossza meg emberekkel, mint bolond gyermek. Legyél bolond, hagyd a fenébe, mit mondanak, ne érdekeljen. Legyél bolond, mondd el, hogy az Atya ezt mondja neked, az Úr Jézus ezt mondta, szépen tisztelettel, alázattal beszél az embereknek arról, hogy miket tett a mindenható Isten, mert csak ennek van értelme. Az ég adta világon semmilyen nincsen értelme. Porciózni is úgy tudok, hogyha körülbelül 600-szor megállok, és közben írok valamit, mert a lélek szól hozzám, és vigasztal, hogy nagy belehaljak abba, hogy milyen hiábavalóságot csinálok. Mert hogyha ebben a lakásban lakok, akkor most már csak a takarítsam ki, nem? Minimum, illendő, nem? Nincs visszaút. Vissza művészetbe, keresztény művészet. Ez olyan, mint a keresztény pornó körülbelül. Keresztény művészet, a keresztény kreativitás. Keresztény pornó, azok mind szinonimák. Ugyanaz. Aki azt hiszi, hogy van keresztény művészet. Persze. Meséljünk még magunknak. Hűítsük magunkat továbbra is. Nem volt elég mostanik. Nincs emberek művészet. Istenek a gyermeke nem művészkedik. Ő örömködik lélekben. Örömködik Istenek a gyermeke lélekben. Meg bizonságot tesz embertársainak. Megkeresi a rabokat, a megkötözötteket, a betegeket megkeresi. Beszél nekik a bűnök bocsánatáról, arról, hogy Isten elveszi a múltjukat, újjászüli a lelküket, ad nekik lelki békét, meg újjászületnek is van mennyország, meg ők is Istentől megérthetik, hogy az hogy is működik. Ez van a gyermeknek. Itt nincs más. Keresztény kreativitás, keresztény művészet, egyenlő keresztény önállítás. Keresztény önállítás, emberek. Persze én azt is láthatom, hogy Isten annyira kegyelmes, hogy van egy ilyen átmenet. Tehát azért látjuk azt, hogy van keresztény rockzene, meg keresztény heavy metal, meg keresztény festmények. Azért van ilyen, mert Isten megengedi az átmenetet. Ez egy átmeneti állapot, egy ilyen köztes állapot. Mert az ember egyből nem tud elszakadni a hiába valóságtól. Van, aki igen, én sem tudtam elszakadni mindentől egyből. Akkor így van keresztény cigi is, egy darabig van keresztény önkielégítés is például, tehát minden, egy darabig van, Isten egy darabig megengedi, mert tudja, hogy mennyire gyengék, és mennyire nyomorékok vagyunk, és akkor egy darabig megengedi, de ez nem a végső állapot. Tovább kell menni. Tovább kell menni a keresztény művészetből, a keresztény kreativitásból, a keresztény rockzenéből, a keresztény mindenből tovább kell menni. Az Atya jelenlétébe, az Atya örömébe. Az Atya örömébe lenni, és akkor majd lehet beszélni a nyomorultakkal, se betegekkel, akik még menthetők. Hát a gazdag embereknek, akik okosak, s művészek, s kreatívak, s pénzük is van, azoknak te hiába beszélsz Istenről. Az teljesen biztos. Nincs értelme. Nem sok, hát a lélek indít, akkor mindenképp beszél, de nem sok értelme van. Gazdag embereknek beszélni a művészéről, Isten országáról, akik az agyukban gazdagok, s a zsebükben gazdagok. Nem sok értelme van, tényleg. Ki lehet próbálni egész nyugodtan, csak hogy csalódjál. Én is próbáltam, csalódtam is jó keményen. Az ember magát szomorítja meg. Ja, igen, és arról elfelejtem beszélni, hogy ezek a kreatív és a művész emberek hogyan vannak felemelve. Tehát ők miből élnek ők? Hát belőled, a rajongóikból. Tehát tolvaj a kisablók, ahogy mondja Jézus, a tolvaj szellemiség van bennük. Tehát a színpadi előadó művész is az embereknek a lelkéből él. Tehát ahhoz, hogy a színpadon villogjon, legmodernebb cuccokban, ahhoz az emberek a lelkükből adnak neki. Mindenki ad egy darabkát az ő lelkéből, és így élnek. És ők vannak felemelve, és az Einstein, meg a Tesla, meg minden, pedig ők voltak az első kreatív emberek, az ördögnek a fattyai, akik úgymond létrehozták az infrastruktúrának az alapjait, a francia ipari forradalomnak az alapjait, ugye ezek a művész emberek, ezek a kreatív tudós emberek. Tehát, hogyha valaki fejbe ütte volna őket, akkor ugye az nyilván kellemetlen lett volna, de hatalmas nagy ajándék lett volna az embereknek, hogyha nem találunk fel olyan sok nagyon fontos dolgot, sem a villanykörtét, sem semmit nem találunk fel, hanem inkább vesszük azt a finom biókörtét a fáról. Sokkal jobban jártunk volna. és ezeknek az embereknek az emlékük még mindig él, hogy jaj, a mi tudósaink, hogy a magyar, mit tudom én, Jancsi bácsi is felfedezte ezért a golyóstollat, és akkor milyen büszkék vagyunk rá, meg ilyenek, nem emberek. Fú, az nem büszkeség, ez nyomorúság. Ez nyomorúság, ez kárhozat. Amit mi úgy hívunk, hogy művészet és kreativitás, az valójában nyomorúság és kárhozat. A lélek gyötrelme, ahogy mondta Salamon, a lélek gyötrelme, a lélek fájdalma, a lélek gyötrelme. Ezt hívtuk mi úgy, hogy művészet és kreativitás. És akkor az eleget felemeltük, és adtuk neki a pénz, az ingyen pénz, fel a csillagos égig, hogy jaj, Einstein bácsi, felemelünk, mert te vagy a mi istenünk, mert felfedezted nekünk a relativitás elméletét, és akkor azóta mi olyan szépen tudunk gondolkodni, ahelyett, hogy Istenben lennénk. Nekem meggyőződésem, hogy a legtöbb művész, hogyha megértené, hogy miről szól az ő élete, ugyanazt tenné, mint ez a szerencsétlen személy, aki felakasztotta magát gyertyúban, az a művész személy. Ezért az Úristen annyira kegyelmes, hogy még a művészeknek is, a kreatív embereknek is lépésről lépésre adja meg, hogy meglássák azt, hogy miben éltek mostanig, mert aki egyből meglátja, az meg is kinyírja magát. Van egy nagyon kemény film, ezt óvatosan ajánlom, azt a filmet, az a címe Martyrs, tehát mártírok, azt hiszem. Így van, magyar címe is mártírok, de nagyon kemény. Ott van egy ilyen kísérlet, hogy kínozzák az embereket, mert kíváncsiak arra, hogy a halál közeli állapotban mit látnak ők. Ilyen gazdag emberek, ilyen szektások kínozzák az embereket, másodt élve megnyúzták. És oda ment a másik, hogy odahajolt hozzá, mert túlélte, és meglátták azt, hogy ők egy adott pont után, mint ugye a kommunista időben is, ugye furbándék, ugye a mártírok, akik voltak a román börtönökben, akik szenvedtek Krisztusért, meg voltak kínozva. Egy idő után például tudomán ő már nem érzett fájdalmat. Egyszerűen nem érzett fájdalmat. Megkérdezte, hogy na ennyi, tovább nem kínoztok? Tehát felszaggatták a körmét, meg nagyon durván megkínozták elektromos árammal, meg mindennel. De végén már átlépett egy olyan küszöböt, hogy már nem érzett semmit. Ott kínozták őt, de Isten vele volt, nem érzett semmit. És az a kísérlet az arról szólt, hogy ezek a gazdag emberek, ilyen szektások, ilyen valamilyen luciferánus emberek, ugye kíváncsiak voltak arra, hogy a halál küszöbén mit látnak azok az emberek, hogy mi van a halálon túl. És egy szemét élve megnyúztak, és nem halt meg. Élt ő, és bement a főmufti, ez a nő, és odahajolt hozzá, hogy mondja el neki, hogy ő mit látott, hogy ő mit lát. És hát az igazság az, hogy örök titok maradt, hogy mit mondott annak a nőnek ez a személy. A lényeg az, hogy ez a személy, aki a kísérletet vezette, kiment a teremből, bement a fürdőszobába, levette a parókát, levette a sminket magáról, levett magáról minden, és agyonlőtte magát. Miért? Azért, mert megtudta, hogy ő mit csinált egész életében, és megtudta, hogy kész. Neki már teljesen garantált a kárhozat. Ezért ment és agyonlőtte magát. Megtudta, hogy ő miről maradt le, mert látta mennyek országát, feltetőleg a másik látta mennyek országát. És tudta a főmufti, hogy azt nincs, hogy ő azt megkapja. Nincs, hogy megkapja. Ezt nem tudom, miért mondtam el. Tehát igen, Mennyekországa létezik, és ezek nagyon kemény szavak, amiről beszéltem, főképp ugye ez amiről a sok hiába valóságról, tehát bárkit arra, ugye a művészekről volt szó az előbb arról, hogy néhány művész megúszhatná, vagyis ha néhány művész meghallaná és megértené, hogy ő miért élt, ugyanazt tenné, mint az a gyermek, az a nő, aki felkötötte magát, felkasztotta magát. Ezért én fohászkodom mindenkiért, aki ezt hallja, ezt a felvételt, hogy ha Istenhez fordul, tehát bízz Istenben, mert nem mutatja meg egyből mindent, mert ha egyből meglátnád azt, hogy hogyan éltél mostanig, és miért éltél mostanig, akkor te is kinyílálnod magadat, az teljesen biztos. Tehát muszáj bízni Istenben, hogy ő megóvattól, hogy egyből meglásd, hogy miért éltél mostanig. Tehát nem engedi Isten, hogy az ember meglássa az összes bűnét egyszerre, mert akkor abba belehal, az már maga pokol. Tehát ez a jó hír. És a legjobb hír az, hogy van megbocsátás emberek. Tehát nagyon sok hiába valóságról beszéltem ebben a videóban, és ez lesújtó. Tehát aki hallotta ezt a felvételt, tudom, hogy lesújtó számára az a sok hiába valóság, amiért élt az ő életét, az ő föld életét. Azonban, és ugyanakkor ugye le is terhel, mert az ember akkor hirtelen megszeppen, és akkor most akkor mit csináljak? Igen, mostanig én is művészkedtem, vagy mostanig én is vakartam a szőnyeget hetente kétszer. vagy hetente egyszer, vagy havonta négyszer, teljesen mindegy. Csak akkor most mit csinálják, mert tudom, igaz, amit mondasz, tudom, hogy hazugság, tudom, hogy hiába valóság. Most akkor mit csinálják? Mondd, hogy mit csináljak. Fordulj Krisztushoz, térdelj le most, fordulj hozzá, és ő megmutatja. Az a jó hír, hogy ő megmutatja, hogy mit csinálj. Mert hogyha én kikéne találjam azt, hogy akkor mostantól mit csináljak, akkor most vegyek két tehenet, és egy lovat, egy csacsit, vagy mit csináljak? Hát akkor persze begolyóznék, mert tudom, hogy amit mondhattam mostanig, ez igaz. Tehát ez az eltorzult emberi valóság, és ez lesújtó emberek, nagyon lesújtó. Azonban itt jön be a képbe az evangélium, az örömhír, hogy a mindenható Istennek gondja van arra, hogy például most akkor itt Nóra, vagy bárki, aki hallgatja ezt a felvételt, hogy ő mit csinálja mostantól, nem te kell kiagyalt. Ez a jó hír. Tehát érzed azt, hogy mennyire felszabadító az, hogy atyám, milyen jó, hogy nem csak megláttam a valóságot, hogy mekkora hiába valóságban éltem az életemet, hanem neked gondod van arról, hogy akkor én mostantól mit csináljak, hogyan csináljam. Földi értelemben, fizikailag milyen munkát végezzek, amíg szükségem van arra, hogy munkát végezzek, mert stupid vagyok, még nem igazán tudnám feltalálni magamat, hitetlen vagyok. Akkor Isten kivesz egyik munkahelyről, beteszi egy másik munka. Tudtam már, hogy a Nóra, ő is elmondta, hogy neki is van egy másik munka, egy szerényebb munkahelye, amit talán egy darabig tud élvezni is. Tehát ez a lényeg, emberek, hogy nem kell senki sem kitalálja, mit csináljon. Ettől, amiről én beszéltem mostanig, ettől nincsen szabadulás. Tehát ha az ember erőből akarna megszabadulni a hiába valóságtól, abba beleőrülne. Nem lehet, emberek. A hugomnak a 7 nap a pusztában az pont arról szólt, hogy ő próbált megszabadulni attól a hiába valóságtól, ami az ő agyában volt, felépült, és nem tudott. Végül Isten visszahozta az útszélére, és megtalálták, ugye meglátták őt. De jó hír az, hogy nem kell, ő sem kitalálja, hogy akkor hogyan tovább. Amíg gyermek voltál, nem kell kitaláljál semmit. Így van-e? Mert az anyád meg apád gondolat viselte. Na mostantól a mindenható Isten gondolat fogja viselni. Nem kell kitalált. Az is lehet, hogy például hajléktalan leszel. Koldus. És akkor mi van? Mi van? Még mindig félted az arcodat, az imidzsedet, hogy jaj, hát én az a vagány srác, aki olyan ügyes volt, és mit tudom, nagy világhódító volt. Ugye, hogy az picit, hogy az egód még mindig bepróbálkozik. Mi van, hogyha az van, egyeseknek abszolút el tudom képzelni, hogy némelyek koldusok lesznek például, miután Istent megismerik. Vagy hajléktalanok. Van ilyen hajléktalan Magyarországon. Teljesen tiszta, teljesen józan, örömmel tesz bizonságot Istenről. Van benne alázat. Van egy kis falni valója, megoszta az embertársaival, a hajléktalanokkal, meg minden. Van békessége. Ez is lehet. És még nem halt meg, tudtam, az van még az útszélén. Tiszta, meg mosdik. Van tiszta ruhája, meg minden. Nem lesz te hajléktalan, nem lehetek én hajléktalan. Legszabadabb akkor volt a Mírországban, amikor nem volt munkahelyem, stresszeltem magamat, hogy már elfogyott minden pénzem, és nincsen munkahelye. Egy zapszám nem ment volna a feleségembe. Annyira stresszeltem magamat. És egyszer csak azon kezdtem gondolkodni, hogy hát volt nekem már sok érdekes munkahelyem, voltak különleges munkahelyek, ugye mi a világ szemében nagy dolog. Meg volt pénzem is, meg minden, sok mindent próbáltam, de... Kódus még soha nem voltam. Tehát hajléktalan még soha nem voltam, és láttam azt, hogy Dublinban az emberek ott vannak az utcán, és egy kis kávés poháraltan kérik a pénzt, tesznek is beles. Látom, hogy ők is léteznek, és mondom, hogy hajléktalan még soha nem voltam, és így magamban így fohászkodtam, hogy mondom, hogy ha még soha nem voltam hajléktalan, akkor leszek hajléktalan. Na már voltam tényleg minden mesterséget kipróbáltam, de nem voltam hajléktalan. És mondom, hogy így imádkoztam, mondom, hogy hát hogyha hajléktalan kell legyek, akkor legyek hajléktalan. Elfogadtam azt, hogy hajléktalan is lehetek akár. Olyan békesség öntött el emberek. Pú, nincsenek szavak, emberi szavak, amelyek azt a békességet leírhatnák. Bementem egy másik városrészbe, kerestek munkahelyet, és hát egy hotelbe alkalmaztak volna, ugye. És a menedzser az olyan flegma volt a menedzsernő, hogy még nem is alkalmazott, de már akkor meg akarta etetni velem a saját ürülékét. És aztán így majd nem felpofosztam, tényleg így mondom, hogy te mit képzelsz magadról? Mondom, te nem is ismersz engemet. Te így beszélsz egy embertársad, te engemet nem alkalmaztál, neked én nem tartozom semmivel. Ha te most így beszélsz velem, akkor hogyan beszélsz az alkalmazottaiddal? Tehát érezte azt, hogyha visszaszólnak, akkor kapna még egy pofont is. Tényleg akkor nagyon. És mondom, hogy kész. itt alkalmaztak volna, de ezt eljátszottam, mert a menedzsernő szinte nyakon vertem, mert flagma volt és ócska volt velem. Hát mondom, hogy kész, itt vége. Itt vége. Eljátszottam az utolsó lehetőségemet. Itt alkalmaztak volna, de mivel járt a szájam, ezért nem alkalmaztak. Elindultam hazafelé, és bementem Balatonba egy ilyen írkocsmába, olyan jó recsegős, ropogós írkocsmába, tipikus írkocsmába. Terültem a pult mellé is, még volt annyi pénzem, hogy mondom, megiszok egy pohár Guinness-t, egy pohár sört. Mondom, hogyha harc, akkor legyen harc. Eljátszottam minden lehetőségemet. De teljesen laza voltam, tehát elfogadtam azt, hogy tényleg kódus leszek, hajléktalan leszek, és békességem volt. De az a hely nekem úgy tetszett, az a kocsma, ahol voltam, hogy odajött a menedzsernő, és kérdeztem mindenben, és mondom, persze, mondom, hogy te egy kérdésem, na csak. Nekem nagyon tetszik ez a hely. Mondom, igazi ír, olyan egyszerű embereknek való ilyen étterem volt végül is, étterem, nem is kocsma. Mondom, én szívesen dolgoznék itt, van tapasztalatom, legkeményebb cégnél a világon, ugye Royal Caribbean hajón dolgoztam, meg minden. Ha gondolod, akkor szóljál is, szívesen jövök is, dolgoznék itt ebben a kocsmában szívesen. Nem azt mondtam, hogy van-e munkahelye, nem mondom, itt én szívesen dolgoznék, így elmondtam a menedzsernőnek, és azt mondja, hogy te. Az igazság az, hogy én most senkit nem keresek, de add meg a számodat, és hogyha valaki kell, akkor majd szólok. Hát mondom, ebből sem lesz semmi. Megadtam a telefonszámomat, másnap hívott, hogy be tudnék-e menni dolgozni. Ez volt életem legjobb munkahelye. Földi munkahely. Egy olyan közösségben dolgoztam, ahol szerettük egymást. A menedzserem az olyan volt, hogy menedzsereim is, akik tényleg Isten már általuk is tanított engemet akkor. Egy nagyon szuper munkahely volt. Örömmel csináltam. Tényleg pörögtem az asztalok között, megszerettem akkor már a pincéri munkát, ugye felszolgáltam, szerettem felszolgálni, most is, csak most lelki értelemben. Pörögtem az asztalok között is, és megszerettem a felszolgálást, és emlékszem, hogy minden reggel bementünk, elég nagy étterem volt, és nem volt ilyen külön takarítónő, hanem a csapatnak egyik része ment a mosdóba, tehát budipuzolás, ugye, és a más része a vendéglőbe, fel kellett seperni, és szépen felmosni, meg minden. És tudtam, hogy örömmel csinálok mindent, a budipucolást is. Emlékszem, hogy az alkalmazottaknak a mosdóját, az nem volt kioszva, azt nem kérték senkitől, hogy azt, de azt is önszorgalomból megcsinálta. Nem volt más dolgom, ráírtam, megcsinálta, nem kérte senki. Tehát megszerettem azt a munkát, azt a fajta munkát, amit már nem is a pénzét csinálok, hanem egyszerűen örömmel. Egy alkalommal, ezt többször elmondtam már, de most is elmondom, egy alkalommal nagyon sokan voltak, több asztalon volt, és sok vendég ott, meg minden. Egyik vendég jelezte, hogy a budiban problémák vannak, elég ócskán néz ki a budi. És én mondtam a menedzsernek, nála ugye figyelj meg, néhány asztalon van, elég sok munkám van, de jelezték, hogy problémák vannak a budiban. Nem volt semmi problémája neki azzal, hiába, hogy ő öltönyben volt, meg nyakkendőbe. Bement a budiba, felvette a kesztyüket is, kipucolta a budit, és ezáltal ő megmutatta, hogy milyen az igazi mester, milyen a követendő példa. Nem azt mondta, hogy te ne arra, hogy én öltönben nem mehetek be a budiba, te bement ő is, felvette a kesztyüket is, megcsinálta. Na így tanított engemet a mindenható Isten hétköznapi emberek által, még mielőtt találkoztam az evangéliummal. És akkor megtanultam, hogy nekem semmit nem kell szégyelnem, és örömmel kell, ha valamit csinálok, azt csináljam örömmel. Csináljam örömmel. És ilyen munkahelyet kaptam, és látjátok, hogy elfogadtam azt, hogy hajléktalan leszek, kódus leszek, de Isten nem engedte, hogy kódus legyek, hanem a legjobb munkahelyet kaptam. Szerettem a munkatársaimból, szerettem a vendégeket, szerettem az ételt, amit ottan felszolgáltunk. Szerettem mindent. De ahhoz, hogy megkapjam a legjobb munkahelyet, mit kell csinálni? El kellett engedni mindent. Mindent. A nagy arcomat, az, hogy a létbiztonság, ugye, hogy akkor nekem bőségesen van pénzem, mindenki be van biztosítva, mindenki el kell engedjek. Azt a hamis biztonságot el kell engedjem. Oké, holnaptól megyek kódusszálló, hajtanszállóba, vagy bárhova, nincsen pénzem is kész. Majd kódolok. De hogy elfogadta nekem, olyan békességem volt, hogy hatalmas. Sadá, ráadásul kaptam a legjobb munkahelyet. Én most is oda visszamennék, megnézném ott, milyen helyzet azon a helyen, mert nagyon szuper hely volt. Isten megadott azt a helyet. Akkor az ember elenged mindent, akkor minden megadatik. Nem kell visszamenni a tehén seggéhez, emberek. Még a hiába valóságban is Isten meg tud dicsőülni. Például akár egy vendéglőben is, ahol a felszolgáló Istennek a gyermeke fel tud szolgálni, és mert ugye szólítani ezt az embert, amelynek éppen problémája, Istennek jelzi, hogy figyelj meg, ennek az embernek súlyos lelki problémái vannak, és oda tud menni, és fel tud neki szolgálni, nem csak testieket, hanem lelkieket is, és az ember meg van menekülve, hogy a vendéglőben való kajálás hiába valóság, persze, hogy hiába valóság, a vendéglőzés, az is minden hiába valóság, emberek, de hogy tud-e lenni értelme, persze, persze. És ilyenről hallottam, ugye, a kedves barátom is, ő is ilyen helyen dolgozik, és felszolgál olyan embereknek, nyomorultaknak, akik a öngyilkosság küszöbén vannak. Csak ennek van értelme. Mi is most mehetünk volna vissza, mit tudom én, a juhokhoz, akkor gyertek, akkor Kinga, gyere, vegyünk 100 juhot, aztán majd élünk, mint Marci Evesen. De Isten nem ezt kérte tőlünk. Hanem az, hogy maradjunk ott abban a hiába valóságban, azt ne éltessük, ne tapláljuk, hanem kívánjunk az aratásban dolgozni, a szőlőben dolgozni. Ki így, ki úgy, kinek ahogy Isten megadja. Nem mindenki tesz bizonságot az interneten, van, aki másképp kapja. Van, aki tehetne és nem tesz bizonságot. De nincs másnak értelme. És Isten megmutatja a hiába valóságból, mit kell csinálni. Azt is megmutatja, és azt is, hogy hogyan tehetsz bizonságot, hogyan dolgozhatsz az aratásban, a szőlőben, mert csak azért annak, hogy élj a szarodnak, mint hogy eddig is éltél 50 éven keresztül, annak nincs értelme, bácsi. Annak nincs értelme. Abba bele fogsz őrülni. Abból depresszió lesz és öngyilkosság. Amikor szembesülsz azzal, hogy az őrülőkedért éltél egész életedben, és más értelme az életednek nem volt. Amikor ezt meg fogod látni, bele fogsz őrülni. Azt nem fogod túlélni. A kérdés az, hogy beérjük-e Isten alkotásával, amit ő alkotott nekünk, vagy pedig továbbra is műalkotásokat hozunk létre. Egyik kérdés ez, és a másik az, hogy művészek akarunk-e lenni, vagy pedig Isten gyermekei. Ez a másik kérdés. Kreatívak akarunk-e lenni, vagy pedig bízunk Isten kreációjában, Isten tökéletes kreációjában. Egyszerű kérdések. Ha valaki számára még mindig nem van a tiszta a dolog, hogy miért beszéltem ilyen keményen erről a két dologról, művészet és kreativitásról, mű akarsz, eddig is műember voltál, tehát mertél szembesülni, hogy műember vagy, még a lelked is már lassan műanyagból van, nincsnek érzéseid, nincsnek valós érzéseid, ezzel mersz szembesülni, vagy nem? És az, hogy a kreativitás, ugye, hogy az ember kreációja ölte meg az embernek a lelkét, a saját kreációnk felzabálta a lelkünket, így lettünk zombik. Továbbra is művész akarsz lenni, műember, vagy pedig gyermek, és Isten kreációjában akarsz bízni, vagy pedig a saját kreációdban. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!